Most egy olyan változó és turbulens korszakban élünk mi emberek, amikor rengeteg aspektusa az életünknek egészen más formát ölt, mint ahogy az mondjuk 10, 20, 30, főleg ugye, 50 vagy 100 éve volt, és ilyen többek között az életút, illetve az a pálya, a karrier, amit az emberek bejárnak. Ma már egyre nehezebben elképzelhető, különösen a fiatalabb generációk számára, hogy például abban a szakmában megmaradjanak életük végéig, abból menjenek nyugdíjba, ahol elkezdték annak idején a pályafutásukat. Ezen kívül egészen másfajta készségekre, emberi attribútumokra helyeződött át a hangsúly, mondjuk mostanában rengeteg, nagyon-nagyon sokat ér az, hogyha valaki asszertíven kommunikál, képes az improvizációra, a rögtönzésre, a mindenfajta felületeken való gördülékeny kommunikációra. Szóval, hogy sokkal nagyobb alkalmazkodó készséget követel tőlünk az élet és a munka, mint mondjuk korábban. De azért ezek mellett a készségek mellett továbbra is emberek maradunk, és végeredményben, amit valamennyien keresünk remélhetőleg, az a boldogság és egy út, amin keresztül ezt megtalálhatjuk, az pedig a szenvedély, hogy valami olyat csinálunk életvitelszerűen, és hogyha jól csináljuk, és még egy kis szerencsénk is van, talán meg is tudunk belőle élni, amit igazán szeretünk. A srácokkal úgy gondoltuk, hogy ennek az útnak és egy ilyen életnek a szemléltetésére nagyon jó vendég lenne nálunk ma Mantner Zsófia, úgyhogy szeretettel köszöntünk téged itt a Kaptafában.
Szia. Köszönöm szépen, ilyen gyönyörű felkonfot még soha életemben nem kaptam.
És az a durva,
vagyok rá, hát gyönyörű.
Köszönöm, hogy még nincs is vége, ugyanis nem tudom, hogy ti mennyire tudjátok, de Zsófia korábban mással foglalkozott, mint amivel most. Most ugyanis nem is tudom, egy csomó mindent lehetne rád mondani, de mondjuk azt, hogy gasztroblogger vagy, ugye szerző is vagy, hiszen szakácskönyveket írsz, de emellett a tévében is látunk reklámokban, illetve műsorokban is szerepelni. Itt a jegyzetből látom, hogy Szél Tamás Michelin csillagos séffel is ugye vannak közös projektjeitek, de egyébként nem tudom, hogy mennyire köztudomásra az rólad, hogy a végzettséged az valami egész más. Ha jól tudom, közgazdász végzettséged van, a Sorbonon tanultál, és sok ideig, mielőtt ezt a karrierutat elkezdted bejárni és sikeresen meghódítani, diplomata voltál. Az lenne a kérdésem, hogyha szabad rögtön ezzel indítani, hogy hogyan jutottál te az első karrierednek a vágányára? Milyen úton jutottál te oda?
Igen, nagyon sokan, a többség ma már tényleg főzőnőként vagy a gasztronómiai hivatásom alapján ismer nyilván a szereplések, meg a nyilvánosság része miatt, és nagyon sokan tényleg nem tudják, hogy egyébként egy teljesen más pályából érkeztem meg ebbe a hivatásba. Egy picit hadd korrigáljak, és azt szeretném kérni, hogy a Wikipédia hazudik, no. És nagyon sok mindenben nem mond igazat, úgyhogy itt is mindig elmondom, hogy ha valaki egyszer megteszi azt nekem, hogy meg tudja változtatni a Wikipédián az alapadatokat, ami baromi nehéz egyébként, akkor azt meghívom egy vacsorára.
De ezt mit itt kell változtatni?
Most, hát például a koromat, ami rettenet egy nőnek, hogy abban hazudik, és egyszer egy újságíró gyakornok véletlenül az én beleegyezésem és lecsekkolás, az adat lecsekkolás nélkül megírta ezt egy cikkben, amit utána mindenhol átvesznek, és ez öregít, hogyha kikérem magamnak, és a Sorbonon sem tanultam, ez a rossz hírem, egyébként közgazdász vagyok valóban, okay. De sajnos nem a Sorbonon tanultam, szóval a Wikipédián egy csomó minden nem igaz, úgyhogy aki ezt sikeresen át tudja majd valahogy szerkesztetni, vagy szerkeszteni, azt meghívom egy vacsorára, és ez teljesen komoly, mert évek óta én fogok főzni.
Hát akkor viszont megtanulok programozni.
Ameddig mi beszélgetünk, vegyetek kedvesek.
Barna felvette a laptopot.
Ezt a problémát oldani, jó?
Esküszöm, mert ez egy tök nehéz feladat, nagyon bonyolult, és tényleg nekifutottunk, mert nagyon sok mindenki megpróbált segíteni, nem sikerült, úgyhogy még mindig várat magára.
Akkor hol tanultál, ha nem a Sorbonon? Hol tanultál?
A Külker főiskolán meg a közgázon tanultam, tehát itthoni egyetemeken szereztem meg a diplomáimat, egyébként valóban közgazdász vagyok. és akkor komolyra fordítva szót visszatérve az eredeti kérdéshez, ez viszonylag klasszikus út vezetett egyébként a közgazdasághoz, meg a diplomáciához, a szüleim ezzel foglalkoztak, tehát én gyerekkoromban ebben a közegben nőttem fel, mi Prágában éltünk nagyon sokáig, de nem diplomaták, hanem kereskedők voltak, Prága isteni egyébként, igen. Taxival érkeztem most, és mindig beszélgetni szoktam a taxisokkal, és egy olyan taxissal jöttem, aki beszél csehül, úgyhogy csehül beszélgettünk egyébként. Meglepő módon.
A hat nyelven beszélsz, és az egyik a cseh?
Cseh az egyik, igen, igen. Gyerekkoromban, szóval ott nőttem fel, ott cseh általános iskolába jártam, szóval, hogy ebben a nemzetközi diplomáciai közegben voltam gyerek, meg ebben nőttem fel, tehát, hogy nekem ez nagyon tetszett, meg nagyon természetes közeg volt, úgyhogy amikor utána itthon külkerfőiskolára, közgázra jártam, akkor valahogy egyenes út vezetett
Brüsszelig.
Ebbe a közegbe. Szinte Brüsszelig, nyilván egyébként az egy teljesen klasszikus ranglétrán, én ott végig jártam a szamárlétra minden fokozatát, tehát voltam főiskola után pár év itt ott, pár évig gyakornok külföldön, utána hazajöttem, elkezdtem ilyen asszisztensként, és akkor lépdeltem évről évre följebb a ranglétrán, és majdnem 10 évig dolgoztam egyébként a közigazgatásban, ilyen EU-s területtel foglalkoztam, ami egyébként akkor, amikor én ezzel foglalkoztam, akkor egy szuper vonzó terület volt. Nagyon más volt akkor a közigazgatásban dolgozni meg, mint ma. Én szerintem ma nem is tudnék, tehát hogy valószínűleg, hogyha nem váltok pályát, akkor sem ott dolgoznék. De akkor ugye ez mondjuk a 2000-es évek elején, az EU csatlakozás előtti közvetlen időszakban egy nagyon vonzó terület volt egy fiatal pályakezdő számára. Csupa olyan kollégával dolgoztunk, aki külföldi egyetemre járt, sok nyelvet beszélt, az EU-val dolgoztunk közvetlenül, egyáltalán nem volt akkor sem politika által átszöve ez az egész terület, ez egy nagyon komoly ilyen EU-s diplomáciai szakterület volt, nagyon jó motiváció, szenvedélyes volt mindenki, hogy ez az EU csatlakozásért dolgozott tulajdonképpen, úgyhogy én ezt imádtam. Úgyhogy az út odáig viszonylag egyenes volt, és nagyon szép és sokszínű, és nem az történt, hogy én azt így megutáltam volna, és kerestem egy másik területet, ahol majd így megvalósítom, nagyon szerettem ezt csinálni.
Akkor hogyan jött a váltás?
A váltás az úgy jött, hogy közben a főzés meg mindig fontos része volt az életemnek, főzni szerető családban nőttem fel, nagyon jól főző nagymamák, apukám főzött egyébként, tehát hogy nem az anyukám főztje volt az, ami utána egy mindig amihez viszonyulok, hanem az apukám főzött, és azért ugye az, hogy jól főző családban nevelkedik az ember, még azért nem feltétlenül predesztinálja azt, hogy utána ez lesz az ember hivatás, azért elég sokan nőnek fel mondjuk jól főző családban, de hogy az nagyon fontos szerepet játszott nálunk a főzés is, a fehér terítős asztal, tehát az, hogy leülünk.
Megadjátok a módját.
Igen, tehát nálunk az én családomban ez nagyon fontos volt mindig, hogy egy terített asztal körül reggelizünk, ebédelünk, és mindig minden az a terített asztal körül zajlott, tehát az összes botrány, az összes konfliktus, az összes nagy bejelentés, röhögés, sírás, tehát nekem az az emlékem így gyerekkoromból, meg későbbi fiatalkoromból is, hogy mindig az asztal körül történnek ezek a fontos események. Szóval ez nálunk nagyon fontos volt, és utána pedig egyszerűen elkezdtem ezzel sokat foglalkozni, és mikor külföldön éltem, de nagyon sokat éltem külföldön, amiből a legmeghatározóbb élmény az egy egyéves amerikai New York-i ilyen szakmai gyakorlat volt, és nekem az volt így, főleg utólag, ahogy mindig megpróbálom visszamodellezni, hogy akkor tulajdonképpen mi is történt, meg mik voltak a nagy mérföldkövei ennek a nagy váltásnak. Szóval a New Yorkban éltem, és ott annyira nagy hatással volt rám az a fajta sokszínű kulturális, kulináris sokszínűség, ami ott teljesen természetesen van jelen a hétköznapi életben, hogy utána az nagyon a személyiségemet is formálta, plusz egyébként praktikusra lefordítva pedig az történt, hogy ilyen szakmai gyakorlaton voltam ott egy nemzetközi ügynökségnél, és minden egyes nap gyalog mentem utána a szállásomra haza. Na most New Yorkban a 27. utcában dolgoztam, és a 90. utcában laktam. Valaki járt már ott, vagy tudja, hogy ugye számozva vannak az utcák, tehát hogy az jó pár blokk. Az egy olyan 3 órás séta egyébként, igen. És
de akkor
minden
sok
nap...
látnivaló van.
Egyrészt nagyon sok látnivaló van, másrészt sok kóstolnivaló van, és ott azért tényleg az egész street foodot, mindent, tehát az egész világot végig lehet akár egy metró, nem tudom, egy metró vonalon belül kóstolni.
De jó.
Plusz az történt, hogy mindig a félúton, pont amikor úgy jól esett volna egy kávé, vagy úgy kicsit megpihentem volna, az pont úgy esett a 60. utcánál, a Columbus Circle-nél, hogy ott volt egy hatalmas nagy könyváruház. És akkor, itt mondjuk ugye 98-ról beszélünk, akkor óriási nagy felívelése volt ezeknek a nagy sokemeletes könyváruháznak, amik már azóta sajnos megszűntek, pedig én imádtam. Ez a Barnes & Noble volt az egyik ilyen nagy könyves hálózat, és akkor mindig én ott töltöttem el azt a kis félórás szünetemet, vagy egyórás szünetemet, ott ittam egy kávét, és gyakorlatilag mindig a szakácskönyv részlegen végeztem, landoltam, és ott tulajdonképpen az egy év alatt tényleg szó szerint felfaltam az összes szakácskönyvet A-tól Z-ig, és hogy azért ez egy nagyon komoly ilyen elméleti tudást is adott, és utána pedig elkezdtem elég komolyan autodidakta módon továbbképezni magam, mind elméletben, mind konkrét főzésekben. Tehát, hogy ez utána azért nagyon fontos része volt az életemnek, de hát végig hobbiként volt jelen.
De akkor, tehát ez még az a szituáció, amikor igazából még az első szakmádat gyakorlod, mint megélhetés tulajdonképpen, de már kezd nagyon invazívvá válni tulajdonképpen a következő, a jövőd, és
hogy... Ez a New York, ez még a pályakezdésem előtt volt, tehát hogy amikor hazajöttem utána Magyarországra, akkor kezdtem el a pályámat fiatal pályakezdőként tulajdonképpen. És
de most
akkor az úgy
a diplomata pályáról beszélünk?
Igen,
vagy?
Igen. Tehát azt kezdtem el én 99-2000-ben fiatal pályakezdőként, igen, és akkor tettem a dolgomat, de közben mindig az életem fontos része volt a főzés meg a gasztronómia. És akkor egyszer csak ugrunk hirtelen jó pár éve, 99-ben kezdtem el dolgozni, és 2005-ben, amikor már Brüsszelben diplomataként dolgoztam, ami egyébként ennek a pályának egy olyan természetesen jövő nagy mérföldköve volt, ez egy rendes pályázati úton nyertem el, úgy kerültem ki saját szakterületemen, tehát hogy ez ennek a pályának egy olyan elég jellegzetes momentuma volt tulajdonképpen, és 2005-ben ott valahogy eljött egy olyan pillanat, amikor egyszer csak azt éreztem, hogy úristen, ez már annyira sokat foglalkoztat a gasztronómia, meg a főzés, meg annyira sok közlendőm van róla, hogy tök jó lenne valami olyan felületet találni, ahol ezt ki tudom írni magamból. És akkor körbekérdeztem, hogy a 2005-ben vagyunk, tehát hogyha visszaemlékeztek, akkor még teljesen más a digitális közeg, tehát 2005-ben még blog sincs szinte, azóta ez a műfaj mondhatjuk már szinte ki is fújt, de hogy akkor 2005-ben még blog sem volt, gasztroblog nem létezett, mint műfaj a hazai médiában.
Csinált egy honlapot?
Nem, gasztroblogot, tehát blogot csináltam, és pont azért, mert úgy megkérdeztem ilyen technikai készségű ismert informatikusokat, hogyha szeretnék ilyen receptekről írni, akkor tulajdonképpen mit csináljak, hogy akkor most egy ilyen receptportált, vagy mit, de külföldi blogok akkor már léteztek, és én ezeket olvastam, nagyon tetszett ennek a személyessége, meg a más dinamikája, mint egy sima ilyen statikus honlap, és akkor valaki ismerősöm mondta azt, hogy figyelj, miért nem csinálsz egy blogot? Mondtam, hogy mi az a blog? Elmondta, és akkor valaki egy ilyen ingyenes blog motoron létrehozta, valaki más csinált hozzá nekem egy kis logót, és akkor 2005. szeptember 2-án megnyomtam az első publish gombot, és megszületett.
Ezt azért tudod, mert aznap van a születésnapod?
Igen. Egyébként, ezt nem szoktam elárulni, de ezzel saját magamat ajándékoztam meg gyakorlatilag.
És a köztes időben egyébként te ilyen állófogadásokat tartottál otthon, megvendégelted a diplomabarátaidat, csináltál nekik kis ilyen kis falatkákat, vagy hogyan kell elképzelni azt az időszakot, amikor az ember így belemélyed a diplomata élete kellős közepén a gasztronómiában.
Igen. Hát nagyjából így, ahogy mondod, tehát így kell elképzelni. Ugye ez a brüsszeli diplomácia azért nagyon eltérő munkamódszerben, meg életmódban, ez nem úgy kell elképzelni, mint a hagyományos diplomáciát, hogy akkor ott állandóan az ember ilyen repi fogadásokra jár, meg protokoll eseményekre, meg minden, hanem ez a brüsszeli diplomácia ugye sokkal bürokratikusabb, tehát hogy én ott alapvetően inkább ilyen munkacsoportokon ültem, különböző témák, meg kultúra, esélyegyenlőség, oktatás, ezekkel foglalkozom. Ezek azért sokkal olyan szoftabb területek, mint mondjuk egy gazdasági téma, és akkor ott ilyen mindenféle programjavaslatok, törvényjavaslatok, amik ezeken a területeken születtek. Ugye ott én képviseltem Magyarországot, tehát a Hungary tábla mögött én ültem, de hogy azért ez sokkal szárazabb, meg sokkal bürokratikusabb, mint egy ilyen hagyományos diplomáciai pálya. Úgyhogy persze ott is azért rengeteg külföldivel, meg magyarokkal dolgoztam együtt, és nagy vendéglátások voltak, igen, úgyhogy nagy vacsorák, ahol ott magyar...
Hány főre főztél magyar, akkor?
Hát egyébként nem ilyen óriási, tehát azért én így a lakásba otthonra nem
főztem. 15-20 fő?
Nem, kevesebb egyébként, inkább ilyen kisebb körülben. 8-10 mondjuk, igen, kisebb.
Ez olyan, mint egy ilyen, hogy szokták ezt mondani, ilyen lakásétterem.
Hát körülbelül, igen. Tehát ezek inkább azért ilyen baráti hangulatú vacsorák voltak, mert rengetegen meglátogattak Brüsszelben, itthoni család, barátok, ismerősök, akkor ugye nekik meg az ottani alapanyagokból főztem olyan, amit érdekes, a külföldieknek magyar konyhát.
De hát ez a komba egyébként, ha valaki jól beszél, okos és jól főz, akkor gondolom, sikeres diplomata lehettél?
Igen. Jó, és mondom, én ezt nagyon szerettem, tehát én szerettem a műfajt is, szerettem ezt a nemzetközi közeget, szerettem ezeket a folyosói cselszövéseket, összeesküvéseket, bár nyilván mondjuk ezeken a szoftabb területeken nem ott köttetnek mondjuk azért az ilyen legnagyobb dílek, úgymond, de hogy azért mint minden ilyen területen azon, hogy van egyrészt ez a formális része, amikor ott ülnek az emberek a munkacsoporton, meg a tanácsüléseken, és akkor ott hivatalosan szavaz mindenki, és van a fontosabb része, amikor ugye megy a dohányzás, meg a közös ebédelés, meg a nem tudom, borozás este, meg minden, és akkor a valós nagy dolgok azért akkor történnek.
Ez állati jó egyébként, ez milyen világ, nem tudjuk.
És van olyan, hogy valakit például azzal tudtál, mondjuk úgy fogalmazok, hogy levenni a lábáról, vagy meggyőzni a te álláspontodról, hogy azt kell képviselni, vagy magad mellé állítani stratégiailag valakit, hogy ott volt nálad, és elkápráztattad a főztöddel?
Nem, figyeljetek, én ennél azért sokkal kisebb hal voltam, tehát hogy nem volt olyan, hogy ott én nekem kellett volna meggyőzni, ezek tényleg ilyen kicsi szakértői szintű mondjuk munkák, amivel én foglalkoztam, nyilván akik magasabb szinten, de azért ott zajlanak, tehát hogy azért sokszor ugye ilyen nagyköveti rezidencián azért vannak azért komoly vacsorák, és ott azért sokszor van olyan, hogy mondjuk egy jó bor vagy egy jó étel, az igenis szerintem tényleg túl tud lendíteni mondjuk egy holtponton, vagy lehet az, hogy egy olyan érzelmi állapotba, vagy olyan mentális állapotba kerül mondjuk egy jó estétől valaki, hogy ott mit tudom én könnyebben.
Akkor van olyan, hogy úgy kérdezem, hogy megmaradt egy-egy estének mondjuk a gasztrosora?
Figyelj, ilyen diplomáciai jellegű nem, de az egyik barátnőm, aki itthonról járt ki nagyon sokat szintén ilyen munkacsoport ülésekre, a mai napig felemlegeti, hogy azt mennyire imádta, hogy akkor mindig, mikor jöttek Brüsszelbe, akkor utána nálam volt ilyen baráti vacsora, és egyrészt sokkal többször találkoztunk, amikor kint éltem Brüsszelben, mint amikor itthon, mert hogy ott annak megvolt a maga ritmusa, hogy akkor jönnek, két napot ott vannak, akkor este nálam vacsora, nagyon jó beszélgetések, tehát az egy nagyon jó időszak volt egyébként, nagyon sokszor felemlegetünk, és ő például minden egyes alkalommal elmondja nekem, hogy ő olyan zöldborsó krém levest, amit akkor főztem azon az estén, még életében soha nem evett.
Mentás volt?
Egyébként nem kizárt.
Akkor, amikor elindítottad a blogot, akkor mi az első momentum, amire visszaemlékezel, hogy örülsz, hogy visszajelzés van, hogyan gondoltad azt, hogy még nagyobb hangsúlyt kell az életedben erre fektetned?
Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy amikor elkezdtem írni a blogot, akkor ezt teljesen őszintén mondom, hogy az égvilágon semmilyen, de tényleg őszintén semmilyen ambícióm nem volt vele, tehát hogy én soha életemben nem gondoltam azt, meg nem is ambicionáltam, és nem álmodoztam arról, hogy akkor én ezzel fogok foglalkozni, vagy majd nem tudom, ismert ember leszek, vagy hogy ez egy ilyen személyes brand lesz, vagy marketing stratégiát. Tényleg őszintén mondom, hogy ez egy sokkal, ennél sokkal egyszerűbb dolog volt. Egyszerűen kellett egy felület, ahol ki tudom írni magamból azt a rengeteg közlendőt, meg mondani valót, ami nekem erről a témáról volt. Ez egy blog felület lett. Én amikor azt elküldtem a barátoknak, akkor gondoltam, hogy de jó, nekem akkor van egy ilyen játszó felületem, ahol irogathatok, a rokonok majd nézegetik, és egyébként az első, az úgy megmaradt bennem, az első ilyen nagy mérföldkő az volt, amikor valaki berakta a blognak a linkjét egy indexes fórumba, akkor még mentek nagyon ezek az indexes fórumok, és valaki oda berakta, és akkor aznap 100 ember elolvasta a blogot, és emlékszem, mondom, hogy úristen, hogy ki ez a 100, mert hogy oké, hogy a család, meg esetleg egy-egy valakinek elküldték, de hogy az a 100, az emlékszem, hogy az akkor az egy olyan hihetetlen számnak.
Teljesen megértem.
Számnak tűnt, hogy az úgy nagyon megmaradt bennem a mai napig, hogy akkor úgy megijedtem, hogy te jó ég, hogy akkor most ezt tényleg idegenek olvassák. És akkor egyébként utána nagyon-nagyon gyorsan történt minden azért. Abban az időszakban ez az egész gasztromédia is még sehol nem tartott, tehát nyilván jó időben kezdtem el ezt az egészet. A nagy boom előtt azért utána már sorra születtek a jobbnál jobb gasztroblogok, szóval, hogy akkor ugye ez az egész nem csak a digitális közeg volt teljesen más, hanem a gasztronómiai közeg is, még nyoma nem volt annak a pezsgésnek, meg megújulásnak, aminek ma már igazából a gyümölcsét élvezzük tulajdonképpen, főleg Budapesten, és a gasztromédia is nagyjából a női magazinok utolsó utáni oldalán, a Főzőcske, de okosan rovat volt, tehát, hogy ez messze nem ott tartott jelentőségben, meg felületben, ahol mondjuk a mai médiában ez tart.
Hogyan még arra az átmenetre, amikor még ugye hivatásszerűen diplomáciával foglalkoztál, viszont már akkor ezek szerint ugye rendszeresen és aktívan ugye vezetted a blogodat, hogy mikor és miért jött el az a pillanat, amikor végül is meghoztad azt a döntést, hogy kibudjanjon az igazság, hogy oké, én akkor most a gasztróba ugrok fejest, és a diplomácia pedig akkor a múlté.
Kukába.
Ráadásul, amit elmondasz, azt mondtad, hogy az egész életed arra volt predesztinálva, hogy ezt a pályát üzd, rá volt állítva egy hát bizonyos sínre, és onnantól kezdve, ráadásul, ahogy beszélsz róla, kifejezetten úgy érezzük, hogy imádtad, szeretted, jól érezted magad benne.
Tehát ez nem kamú, tehát hogy ez nem...
Hogy buszsofőr vagyok, és akkor kéne csinálni valami más, mert unom, hanem hogy
nem, azért mondom el, hogy én ezt nagyon szerettem, és én tényleg úgy képzeltem el az életpályámat, hogy majd nem tudom, egyszer, tehát mostani koromban én úgy gondoltam, hogy mondjuk akár nagykövet, női nagykövet lehetek, vagy ilyesmi. Tehát, hogy én ezt, egyébként ugye ez a pálya egy nagyon kiszámítható, ha az ember benne maga, nagyon kiszámítható, jól tervezhető, egy tök jó íve tud lenni egy ilyen életpályának, és én ezt tényleg őszintén nagyon szerettem, tehát hogy abszolút nem az történt, hogy akkor így kerestem egy másik területet. Egyébként az első fontos...
Bocsánat, hogy közbeszólok.
Igen.
Csak mert fontosnak gondolom, hogy viszont nagyon szerencsés vagy, mert vannak emberek, akik szerintem egész életükben nem találnak meg egyetlen egy olyan tevékenységet, amit Isten igazából szívvel, lélekkel tudnak csinálni, és te meg kettőt.
Így van, de ehhez azért nagyon fontos elmondani azt is, hogyha valaki úgy érzi, hogy egyébként nem találja azt a valamit, akkor azt meg lehet keresni. Tehát, hogy azért abba lehet energiát, meg időt, meg technikákat fektetni, és én nagyon-nagyon buzdítok és bátorítok mindig mindenkit arra.
Így van, igen.
Hogyha úgy érzi valaki, hogy nincs helyén, akkor is az nagyon ritka, hogy valaki úgy találja meg azt az adott területet, vagy hivatást, vagy szenvedét, mint én, hogy az úgy az ölébe hullik.
Hát igen.
De egyébként ez is bonyolult, mert nem hullik az ölébe, mert azért előtte 15 évet én ebbe iszonyatosan sok szellemi munkát, meg olvasás, meg mindent. Tehát tudod, ez úgy működik, hogy jön be a fejedbe, és akkor egyszer csak 15 év múlva, vagy 10 év múlva jön ki. Igen. Tehát, hogy azért nem úgy vannak ezek, hogy behullanak.
Tehát ez
véletlen.
Nagyon fontos különbségtétel, de nem arról van szó, hogy úgy tudsz megtalálni valami értékeset, hogy nem fektetsz belé munkát. Tehát ez egy szürreális ábránc szerintem, ami
ilyen.
Majd kicsit népszerű.
Igen. És nincs ilyen, meg nem véletlenek vannak. Tudod, az, hogy oda kerülsz egy helyzetbe, hogy ott szerencsés vagy, vagy van egy pillanat, azt megelőzi nagyon-nagyon sok munka és nagyon-nagyon
így
sok
van.
Idő.
Igen.
És rengeteg azért kell nagyon sok dolgot befele engedni az ember fejébe, meg azért kell mindig helyet is csinálni, hogy az embernek a fejébe jöhessenek befelé inspirációk, tapasztalatok, élmények, mindenhol el kell menni, el kell olva, nagyon sokat kell olvasni mindent, hosszú dolgokat, hosszú cikkeket, szép irodalmat, ami érdekli az embert, mert hogy nagyon sokszor egyébként tényleg az van, hogy mondjuk valaki azt érzi, hogy nincs a helyén, vagy szeretne, annyira arra vágyik, hogy akkor megtalálja azt az egy ügyet, amit élete végig ingyen is csinálna, és hogy ez megtalálható, tehát hogy szerintem erre vannak technikák, és nagyon sok időt kell egyébként arra szánni, hogy az ember hagyjon befelé jönni a fejébe, a szívébe, a lelkébe rengeteg ötletet, tapasztalatot, élményt, és azutána valahogy meg úgyis úgy van, hogy az embernek a saját belső késztetésével egyszer csak azért valahogy az úgy összetalálkozik. Szóval, hogy ez egy másik téma, de nagyon-nagyon hiszek abban, hogy ezek nem véletlenek, hanem nagyon sok lehet tenni azért, hogy az ember megtalálja.
De szerintem ez fontos téma, igen, és azért is hívtunk ide, hogy pont igen, ezekre a kérdésekről beszéljünk, mert sajnos tényleg azt veszük észre, hogy sok olyan vagy, lébe szólnak emberek, igen, fiatalok, nem tudják, hogy mihez kezdjenek. Miközben talán csak ki kéne nyitni egy könyvet, egy olyan könyvet, ami az ő szívükhöz közel áll, az érdeklődési körükhöz, és lehet, hogy mit tudom én, elindulnak egy olyan úton. Úgyhogy igen, a kérdés azt szeretnénk, hogyha megválaszolnád.
Igen, igen. És az is nagyon fontos, ha már akkor ebben most itt beleugrottunk, mert okay, ez nekem is egy fontos téma, hogy nagyon sokszor akár pályaváltóknál később, akár fiataloknál azt látom, hogy mindenki rögtön ilyen óriási álmokat fogalmaz meg. Tehát nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy rögtön egy ilyen mamut álmot fogalmaznak meg. De hát azt mindent le lehet bontani egyébként ezer picike kis lépésre, meg lépcsőfokra, és én mindig arra bátorítok mindenkit, hogy figyelj, ne az legyen az álmod, hogy kávézót szeretnék nyitni. Na, lehet, hogy jó helyen mondom, mint egy jó kávézó van. Szóval, hogy ne az legyen az álmod, hogy mit tudom, egy cukrászdát akar sokan azért, mondjuk gasztronómia most egy nagyon vonzó, kurens dolog, sokan álmodoznak arról, hogy akkor csokoládéfilm típusú cukrászdát nyitnak, ott majd a forró csokit öntögetik, meg folyik iszonyú érzék ilyen az összes tortala, meg minden. Tehát, hogy ne ezt fogalmazd meg, hanem akkor, hogy tényleg azt akart, akkor mondjuk csináljál egy ilyen egyéves tervet arra, hogy akkor mit tudom én, egy év alatt heti egyszer végigjárod Budapest összes csokoládézóját, és akkor ehhez készítsél magadnak egy ilyen kis értékelő táblázatot, ahol megfogalmazod. Az elején lehet, hogy azt sem tudod, hogy mit. Tehát, hogy lehet, hogy az elején csak érzéseket, benyomásokat, és utána az elkezd majd letisztulni.
Ez kijött szerintem a közgazdászénye.
Hogy rendszerezés meg igen, a tervek.
Nem, de, jó, nem, az nem a közgazdászénye, nem vagyok egy, szóval nem a közgazdaság, meg a matek nem az az én erősségem, viszont imádok struktúrákban, igen, táblázatokban, checklistekben tervezni, projekteket tervezni. Szóval, hogy akkor legyen mondjuk arra egy éves terv, hogy akkor heti egyszer végigjárom az összes, nem tudom, csokoládézót, és ott megnézem, hogy nekem mi tetszik, mi nem tetszik. Akkor erről kis jegyzeteket készítek. Akkor megkérem, hogy hadd álljak be mondjuk egy napra valamelyikben még szimpatikus dolgozni, hogy megnézzem, hogy egyébként ez valójában mit jelent. Mert hogy nagyon sokan, mondjuk fiatalok azt hiszik, hogy akkor ami a kirakatban van, tudod, meg az érzék ilyen folyó csokoládé, az a valóság, és azt nem tudják, hogy egyébként az van mögötte, hogy este meg felmosó rongyal az cukrászt takarítja fel az egész üzletet. Igen. Szóval, hogy egy picit úgy egyszerűen belemenni a részleteibe egy-egy dolognak, mert utána akkor abból sokkal könnyebben ki tud alakulni a saját adott személyiséghez legközelebb álló, akár téma, akár műfaj. Tehát, hogy egy kicsit jobban elmélyed az ember valamiben, akkor ott lehet, hogy olyan szegletét találja meg egy-egy dolognak, amire nem is gondol, vagy nem is tud róla, hogy az létezik, vagy igen, az sokkal közelebb áll a habitusához, mint gondolja.
Hú, hát figyelj, bocs, hogy ide engedd meg, hogy beszúrjak valamit, mert annyira tehát nálam most csobbantál, mert jó gondolataid van, hogy ezt is szeretném megtenni, erről mit gondolsz? Ugye mondtad, hogy te a blogodat 2005-ben? 2005-ben indítottad, és hogy akkor más volt még az internet. És szerintem ez egy tök lényeges dolog, mert ebből a szempontból, ha lehet mondani, szerintem szerencsésebb vagy, mint azok, akik mondjuk ma azzal a problémával küzdnek, vagy azzal a kihívással, inkább mondjuk úgy, hogy egy szenvedélyt tudjanak a pályájuknak megválasztani és azt gyakorolni, mert szerintem ma a közösségi média valahogy egy olyan habitust propagál ilyen látens módon ráadásul a fiataloknak, meg az embereknek úgy általában, hogy azt a mechanizmust teszi lehetővé, meg ez azt jutalmazza, hogy igazi munka nélkül elérhetsz olyan eredményt, aminek csak egy, ahogy mondtad te is, a látszat, tehát a kirakat az eredménye, és nem az a tartalom, ami egyébként mögötte kéne, hogy legyen. Igen. És szerintem ma ez egy állati durva nehézség, és én azt valószínűsítem, hogy azért van most nagyon-nagyon sok olyan ember, aki ezzel a kihívással még küzd, még egy hegynek látja, pedig igazából ez egy dobbantó, mert hogy nagyon-nagyon erős ez a démon, amivel meg kéne küzdeni. Te ezt hogy látod?
Hát részben sokkal nehezebb, most részben könnyebb igen, is. Könnyebb azért, mert egyszerűen olyan más tempó van, tehát hogy annyira gyors minden, hogy itt aki alkalmas, akinek a habitusa alkalmas ilyen típusú tempóra, az tényleg egy nap alatt fel tud emelkedni. Tehát, hogy nagyon gyorsan lehet igazából milliós nézettséget, ismertséget szerezni. Tehát, hogy ilyen szempontból a mostani közösségi média ezt könnyíti. Nehezebb, hogy ugye óriási a merítés, tehát, hogy egyszerűen így kitűnni sokkal-sokkal nehezebb. Meg hát az egész, az megint egy külön téma, hogy tényleg azért ez egy nagyon-nagyon felszínes világ. De hogy én akkor visszatérnék ahhoz, hogy a tartalom és a mondani való igazából azon múlik minden, tehát hogy ez tud akkor is működni egy ilyen gyors tempóval is, hogyha egy igazi tartalom és igazi mondani való van. Tehát én nagyon tartalom junkie vagyok, úgyhogy mindig például egy Insta oldalt is, vagy egy influencert is az alapján nézek meg, ránézek mondjuk az oldalára, és az alapján azért nagyon hamar fel lehet mérni, hogy itt mennyi a póz, mennyi a státusz, mennyi a valós mondani való. Tehát mondjuk ránézek, és hogyha 100 képből 100 selfie, vagy 99 selfit látok és semmi más, akkor azért az gyanús. Tehát azért akinek valós mondani valója van, az nem tud nem élni ezekkel a felületekkel, igen. Tehát ott tartalom van meg közlendő. Tehát szerintem a nagy különbség meg a nagy titok egyébként nem az, hogy a felülettel mit kezdjen, hanem hogy a saját ügyét meg a mondani valóját hogy találja meg az ember.
Én ezt máshogy detektálom magamban, mert az is jó, amit mondasz, bocsáss meg, nem leszólni akarom, sőt, megerősíteni. Mégpedig oly módon, hogy azt mondom, hogy teljesen elcsépelt, de nem az a fontos, hogy hova akarok eljutni, hanem az út.
Pontosan.
Tehát, hogy amit te végigcsinálsz, egy kávézó megnyitását hoztad föl, hogy példagyanánt, mi ebben a ezen a helyen saját kezünkkel farigcsáltuk, és raktuk föl, és tökre megmarad az élmény az, hogy mennyire jó volt, és nézd meg, mit hoztunk létre.
Igen.
Amit te létrehoztál, az a hát nem is tudom, ezt brandnek nevezhetjük talán, nem?
Hát a brand szerintem mindig, ami külső szem, tehát hogy én ugye belülről nem brandnek érzem magam, de nyilván egyébként mondjuk egy mérhető brand is.
2005-ös vissza, csak hogy a visszacsatoljak oda, amit a Gergő kérdezett, hogy utána hol jött el az a pillanat, amikor azt mondtad, hogy na jó,
tényleg innen kanyarodtunk itt a nagy filozofálgatásba, de azt mondtátok, hogy ez kocsma filozofálgatás lesz, úgyhogy én szeretem én is nagyon.
Úgyhogy szeretnék kérni abszolút. Még egy pohárból.
Te már meg is ittad? Én még bele se kortyoltam. Egészségetekre. Szóval visszakanyarodva, igen, akkor a nagy körútból vissza Gergő eredeti kérdéshez. Tehát az első nagy felismerés, ami szerintem utána vezetett ehhez az egész váltáshoz, az az volt, hogy egyszerűen ez a tevékenység egy olyan hihetetlen flow-ba visz engem, amit én előtte nem ismertem.
Tehát, még hogy az imádott szakmádban sem?
Nem. Tehát, hoppá, hogy ez a fajta ilyen idő és tér nélküli sodrás, meg élvezet, amit az okozott, hogy írok arról, ami egyébként engem nagyon érdekel, az egy olyan felismerés volt, az szerintem azt kattintotta át abba, hogy úristen, de az még sok később következett be, amikor elkezdtem azon agyalni, hogy te jó ég, hogy nem lehetne kipróbálni, hogy milyen lenne az, hogyha mondjuk így ezzel foglalkoznék, de hát fogalmam se volt, hogy ennek mi lenne az útja, vagy ez egy annyira őrült ötletnek tűnt saját magam számára, hogy nagyon sokáig például az volt, hogy hát akkor oké, mi lenne, hogyha kipróbálnám, hogy 6 hónap ilyen fizetés nélküli szabadságot próbálok meg kivenni, és akkor nézzük meg, hogy ez micsoda
akkor
egyáltalán.
Akkor még Brüsszelben éltél?
Igen, Brüsszelben éltem. Nézzük meg, hogy ez egyáltalán mi, akkor, ahogy egyre inkább között 2008-ban járt le a szerződésem, akkor költöztem haza, tehát, és akkor, amikor hazaköltöztem, akkor még visszaültem egyébként a közigazgatásba. De akkor például már fejben teljesen máshol voltam. Tehát ott már éreztem én magam is, hogy ugyan még ott vagyok ebben a nemzetközi ügyekben, de hogy fejben totál máshol vagyok. És de hát nagyon sok mindent végig kellett azért ott elég tudatosan gondolni, hogy azért egy diplomáciai pálya az egy nagyon magas életszínvonalat biztosított, egy nagyon kiszámítható nyugodt egzisztenciát, jó közeget, stb. Tehát, hogy ott át kellett gondolnom, nem csak az részben nyilván hazugság lenne azt mondani, hogy az egzisztencia meg a megélhetési része az nem fontos, tehát azt is végig kellett gondolni, hogy ha én mondjuk gasztróval szeretnék foglalkozni, hogy akkor, hogyha nem egy éttermi séf szeretnék lenni nőként, akkor egyáltalán milyen utak? Fogalmam se volt, hogy milyen utak? Mi az, hogy gasztronómiával szeretnék foglalkozni? Ez mit jelent? Milyen utak vannak? Kik itthon a szereplők? Hiszen ugye kint éltem Brüsszelben 5 évig, tehát nem nagyon ismertem, hogy kik azok az itthoni szereplők. Milyen a közeg? Mi van akkor, hogyha az ember a hobbiából akar megélni, akkor is tudom azt a szenvedélyt belevinni, amit akkor viszek bele, hogyha csak hobbi. Szóval millió-millió kérdést kellett megválaszolni. Nyilván ezeket nem tudtam egyébként akkor rögtön megválaszolni, és ez egy sokkal hosszabb döntés volt. Nem úgy volt, hogy akkor egyszer csak felébredtem egyik napról a másikra, és azt mondtam, hogy na, akkor mostantól pályát kiugrok, pályát váltok, és főzőnő leszek, hanem azért egy éves hosszú folyamat volt, ahol még csak kezdetben ilyen tudatalat motoszkált bennem, hogy úristen, de ezt annyira szeretem csinálni, hogy mit nem lehetne valahogy, hogy én mindig ezzel életem végig.
Akkor nem volt ilyen, hogy egy reggel felkelt, és azt mondta, hogy fuck the EU.
Nem, figyeljetek, ilyen nem volt. Volt egy-kettő ilyen mérföldkő pillanat, például amikor felmondtam, azért az a mai napig megmaradt bennem, hogy azért azt képzeljétek el, hogy ugye mondjuk 2008-ban vagyunk, tehát 2008 még azért nagyon más akkor is a egész közigazgatási műfaj, meg munka, minden teljesen más. 2008-ban bemegyek az akkori minisztériumi HR vezetőhöz, és akkor, és úgy, hogy inkognitóban csináltam a blogot, tehát nem tudta senki egyébként a közvetlen környezetemen kívül, hogy azt én írom. Sokan olvasták, meg sokan főztek belőle Brüsszelben is, de nem tudták, hogy én írom.
De jó.
És akkor bementem a HR-eshez, mondtam, hogy hát akkor most akkor jöttem a papírokat elintézni, mert hogy akkor felmondta először, hogy oké, hogy akkor átmegyek másik minisztériumban, mondom, nem, hogy felmondok, ami eleve akkor közigazgatásban nem nagyon volt azért szokás, tehát hogy onnan azért
miért
felmondani fel nem nagyon nem nagyon mondtak felem. Szóval, hogy akkor nem, felmondasz, ez is tök új volt, és akkor utána, de hogy mivel fogsz foglalkozni? És mondom, hát, hogy ilyen médiás dolgokkal, ilyen újságírás, és komolyan média, de hogy mi, hogy ilyen külgazdasági ügyek, meg diplomáciai, mondom, nem, hát, hogy gasztronómia, és akkor azt a tekinteted, amit akkor, amivel szembesültem, amiben kb. Minden benne volt az adott helyzetben, és azt láttam, hogy azt gondolja ott a velem szemben ülő, hogy ez nem normális, ez a nő, és akkor mondta, hogy én is nagyon szeretek főzőcskézni. Szóval, hogy ez akkor nem is egy létező hivatás volt szerintem azon kívül, hogyha valaki mondjuk éttermiséf.
De akkor már tudtad, hogy mit fogsz kezdeni magadra?
Hát annyiban segítette az élet ezt a döntést, és ez egy másik akkor kicsit kitérő, kicsit ilyen pályaváltáshoz, hogy én annak is nagyon híve vagyok, hogy nem szabad siettetni, hogyha ilyen horderejű döntéssel vagy mérlegeléssel áll szemben a saját életében az ember, akár tudatalatti, akár már megfogalmazódott ez, hogy akkor én nagyon annak vagyok a híve, hogy egy picit úgy néha egyszerűen csak álljunk meg, és akkor úgy várjuk ki, szemlélődjünk, hogy most mi történik. Nagyon sokan ugye siettetni akarják ezeket a döntéseket, meg így az élettel szembe akarnak rohanni, hogy de már pedig akkor ezt meg kell hozni, ezt a döntést, ez legyen, az legyen, hanem egy picit én úgy szeretem kivárni, megállni egy pillanatra, és úgy várni, és akkor ilyenkor szerintem általában az szokott történni, hogy az élet valahogy pont úgy keveredik, hogy szembe jön egy segítő jellel vagy döntéssel, és akkor nálam tényleg ez történt, hogy már itthon voltam, de fejben már abszolút máshol voltam, és akkor egyrészt volt valami nagy ilyen szervezeti átalakítás abban az intézményben, ahol dolgoztam, ahol azt éreztem, hogy ott azt már nem fogom tudni tovább csinálni, valami egész komoly pozícióval kínáltak egyébként meg, de hogy azt úgy éreztem, hogy az már nem az én utam lesz, és akkor ezzel párhuzamosan megkeresett egy akkor induló gasztronómiai portál, akik már olvastak, hogy esetleg nincs a kedvem segíteni, elindítani ezt a portált ilyen szerkesztőként. Főszerkesztőként. Úgyhogy a kettő dolog annyira egy időben találkozott, hogy azért így sokkal könnyebb volt meghozni egy döntést. Én nem vagyok az a típus, aki így kiesik, és akkor a totál bizonytalamba azt se tudom, hogy mi lesz, nem így döntök, de hogy akkor az élet elősegítette azt a döntést, és az volt az a pillanat, amikor felmondtam.
Nagyon jó.
Te hiszel-e sorsszerűségben?
Azt hiszem, hogy nem. hiszek szerencsében, hiszek abban, hogy megvan az, hogyha az ember jó, okos döntéseket hoz, hogyha jó emberekkel találkozik, de amiről pont az előbb beszéltünk, én inkább abban hiszek, hogy azért ezek úgy működnek, hogy egyébként nagyon sokat foglalkozunk, vagy teszünk uh-huh. azért, hogy egyszer csak a sors az igen. megkínáljon egy ilyen pillanattal. Tehát azt, hogy mondjuk megkérnek, vagy felkérnek egy szerkesztői állásra egy ilyen helyzetben, az is úgy van, hogy az azért van, mert már előtte 4 évig egyébként ingyen és bérmentve a saját szórakoztatásomra írok egy blogot, amit ők olvasnak. Tehát, és egyébként megjegyzem, amiben egyébként nagyon sok befektetés van. Tehát uh-huh. az, hogy 4 évig írok valamit, abban rengeteg idő, energia, munka, pénz, tanulás, tehát hogy tanulás, az nagyon sok befektetés.
Hát szerintem olyan, mint egy szikra, hogyha ha egy ilyen égő gyufát beledobsz egy feneketlen kútba, akkor eltűnik. Viszont, hogyha beledobod egy vödör benzinbe, ugye, akkor az már más. Tehát a szerencsés, nem tudom, szokták, de ez nagyon klisé, hogy csomószor szokták sikeres emberek fejéhez vagdosni azt, hogy jó, de hát szerencséje volt. Jó, oké, hogy volt szerencséje, de hogy nem de ez a lényeg. Persze. Tehát,
figyeljetek, én is nagyon szeretem elolvasni az ilyen sikersztorikat, meg hát sok mindenkivel én is akár gasztronómiában csináltam ilyen beszélgetéseket, és hogy azt mindig megállapítom, hogy az összes sikeres embereknél semmi csoda nincs benne, iszonyat mennyiségű meló.
Konzisztens.
Tehát rengeteg, konzisztens, éveken keresztül kitartó, komoly befektetések, meg munka van uh-huh. mindenben ahhoz, hogy utána
és
egyszer
hit,
csak...
És áldozatok. Igen. Tehát, hogy ez nem... És ez nem pont ez a veszélye a mostani social media kultúrának, vagy ez egy veszélye, hogy ennek a... Megint ezt a szót fogom használni, de hogy ennek valahogy a kultúra már egy kicsit próbálják, mint a tudatosan elnyomni, hogy tényleg az, hogy melózol, meg hogy áldozatokat hozol, meg hogy igazából nem nagyon van olyan, hogy fájdalommentes siker, tehát hogy ezt így el kéne engedni.
Én meg ráadásul azt gondolom, hogy vannak is olyanok, akik komoly meló nélkül érnek el könnyed sikereket, az nem egy tartós valami. Uh-huh. Abban nem fogsz tudni az életed végéig megélni. És én meg azt gondolom, hogy te neked most már az lesz az életednek a célja, igen, hogy ezt végig
Biztos, de egyébként hadd mondjak valamit, hogy például csak, hogy picit a védelmembe vegyem a social media meg influencer világot, bár én is nagyon más tempóban, meg más tartalommal utazok azért ebben. De hogy azt kell, hogy mondjam, hogy például azért én azt is elismerem, amikor valaki olyan azzal ér el sikert, tudod, hogy ott van és posztol, és lehet, hogy abban sokkal kevesebb egyébként a tartalom megmondani való, de azért, hogyha megnézitek, olyan iszonyatos munka van abban is, hogy folyamatosan tartalmat gyártson valaki.
Jaj.
Nem mindegy, hogy miről. Tehát nem mindegy, hogy miről, mert persze nem mindegy, de hogy mondjam, abban is rettenetesen sok munka van, hogy mondjuk valaki gyönyörű szelfiket készít magáról, pózoló szelfiket, tehát hogy az egy nagyon komoly egyébként.
Ez igaz.
Idő, és munka, és magával foglalkozás, tehát hogy végül is én csak egy picit azért akarom ezt árnyalni, hogy én azt is tiszteletben tudom tartani, meg azt is el tudom fogadni, hogyha valaki mondjuk úgy ér el üzleti sikert akár, hogy nincs különösebben óriási nagy tartalom mögött, de sokkal minőségibb, meg fenntarthatóbb a valós ügy, meg a valós tartalom, de hogy tiszteletben tudom azt is tartani, hogy mennyi munka van egyébként.
Tök jogos, én egyetértek veled egyébként.
Hogyha valaki csak úgy ott van.
De akkor neked nem volt az életedben ennél a váltásnál komoly félsz? Tehát nem tettél igazán kockára semmit, nem? Vagy mit tettél? Vagy hogy érzed?
Nem, tehát, hogy nyilván ahhoz, hogy egy ilyen döntést meghozzon az ember, kell egyfajta egészséges önértékelés, és akkor mondjuk ezt nevezzük önbizalom, nem beképzeltség, hanem egy olyan egészséges önértékelés, hogy az ember tudja azt magáról, hogyha nem sikerül bármi miatt, akkor
menni.
Vagy vissza tudok, na, én nagyon szeretek dolgozni, én világéletemben mindig magam tartottam el, magam 18 éves koromtól imádok dolgozni, nem büdös a munka semmi, tehát hogyha most az lenne, hogy akkor nem tudom, mosogatni kell bárni, akkor beállok mosogatni, tehát hogy szeretek dolgozni, hogy kell az embernek az a fajta egészséges önértékelés, meg önbizalom, hogy amit nyilván egyébként nagy részt otthonról hozzáteszem, tehát azért nekem nagyon szerencsés gyerekkorom volt, meg egy nagy ajándék az, amit a szüleimtől kaptam, hogy ezt a fajta ilyen stabil belső közepet meg tudom tartani, és mindig vissza tudok hozzányúlni. De hogy ez a fajta egészséges önértékelés segítette azt, hogy oké, akkor ezt most megpróbálom, mert nem lehet nem megpróbálni, és hogyha nem sikerül, akkor beszélek, ha nyelvet szeretek dolgozni, akkor majd egy másik utat fogok járni, vagy vissza fogok menni abba, amiből kiléptem.
Ez a tuti, nem?
Igen. Igen. Egyébként még a cseh nyelven és a magyaron kívül még mit beszélsz?
Hát van cseh, orosz, én még az a generáció vagyok, hogy én még tanultam oroszul, de van is belőle egy felsőfokú nyelvvizsga.
Én is tanultam, és nem tudom.
Sem, hát én is nagyon passzív, tehát nagyon csak vészhelyzetben jön el az összes orosz tudásom, de azért úgy érteni valamennyit. Szóval cseh, orosz, angol-német az a kettő legerősebb, és akkor van francia-spanyol, ami mind a kettő olyan, hogy az annyira kopik sajnos, ugye egy időben jó, mikor ott kint éltem Brüsszelben, egész jól beszéltem, de hogyha nem használja az ember ezeket a nyelveket, akkor rettenetesen kopik, úgyhogy ez a hat nyelv, és konyha nyelven még nagy, számtalan más nyelven, tehát receptet, étlapot olvasni nagyon sok nyelven tudok, olyanon is, amit nem beszélek.
Szuper.
Jó, beszéljünk egy kicsit az ételekről. Azt mondtad, hogy New York az nagyon meghatározó volt. Brüsszel, a magyar konyha, mik hatnak rád leginkább?
Uh-huh. Meg amúgy mi az a magyar konyha? Én nem tudom, még soha, de bocs, csak akkor sorba. Igen. De ez nagyon érdekelne.
Igen, magyar beszélni, akkor melyikkel kezdjük? Magyar konyhával, vagy a... Brüsszelben ott egyébként ott is elég komoly nemzetközi kavalkád van, tehát ott volt hozzáférés azért, meg nagyon magas gasztronómiai színvonal, tehát nem tudom most mi a mostani szám, de mondjuk egy pár évvel ezelőtt tudom, hogy akkor csekkoltam, és Belgiumban 68 darab egy Michelin csillagos étterem volt. 68 darab, érted, egy ilyen pici országban, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden második településen, vidéken mondjuk van egy Michelin csillagos étterem, wow. Az főleg, hát mostani szemmel, de akkor is szemmel is, az egy teljes felfoghatatlan színvonal, és oké, hogy mondjuk csillagos színvonalból is van nagyon sokféle, de hogy azért az mégiscsak egyfajta mérce. Tehát az, hogy ott vidéken random ilyen magas színvonalú helyekbe lehet belefutni.
Akkor ez erőteljesen hatott a...
Igen, bár ott azért nem, én nem, tehát én most sem vagyok egy ilyen Michelin csillag, meg fine dining rajongó érdekel, de nem az érdekel a legjobban, meg nem az dobogtatja
erre
meg
azért. Erre is majd kitérhetünk, mert erről... szerintem tök fontos beszélni, hogy mi magyarok úgy, ez jó...
Jó, erről is, gyorsan ezt a brüsszeli témát. Szóval egyrészt nagyon jó minőségű, jó választékú az éttermi élet Brüsszelben, tehát minden van, és nagyon magas színvonalon. Másrészt, ami ott mondjuk rám a legnagyobb hatással volt, az az alapanyagokhoz való, fish and chips, igen, alapanyagokhoz való hozzáférés, tehát ott azért egy átlag szupermarketben hihetetlen magas színvonal, ugye seafood, halak, tengeri herkentjük, amiket imádok, ott azért ugye friss tengeri dolgok vannak folyamatosan.
A piacok is nagyon-nagyon
piacok isteniek. Én nekem a kedvencem az a nagy ilyen multikulti arab piac volt, ugye Brüsszelben is, meg Belgiumban is azért nagyon nagy ugye arab származású csoportok vannak, úgyhogy volt egy vasárnaponként reggel volt az egyik pályaudvarnak a parkolójában egy ilyen gigantikus, kaotikus piac, rengeteg Marokkóból mindenhonnan érkező zöldség, gyümölcsel, kis standokkal, meg minden, azt imádtam. Szóval, hogy egy olyan fajta alapanyag ismeretre tettem ott szert, amit itthon biztos, hogy akkoriban nem tudtam volna azért megtenni, tehát, hogy ott mindennel tudtam kísérletezgetni az összes létező, ugye kagyló, imádják a kagyló, ott én is nagyon úgy készítem, ahogy ott. És azt tudjátok, hogy ott úgy eszik, hogy egy nagy, egy kilós nagy lábosban adják, ilyen fehérboros, vagy akármilyen másfajta szószal, és sült krumpli jár mellé. És akkor ott úgy eszik a kagylót, hogy kagyló, és akkor mellé sült, teljesen abszolút sima sült krumpli. Szóval kagyló, seafoodok, mindenféle, úgyhogy ott elég jól fel tudtam ezekben.
Pannonia utcaiban szoktál járni?
Pannonia utcaiban 1000 éve nem voltam, az jó.
Annyira nem jó, de ugyanúgy adják. Ugyanígy szoktuk enni.
Igen.
De egyébként a brüsszeli, meg én Hollandiában éltem egy ideig, és én azt vettem észre, hogy tényleg az alapanyagokban bármit igazából meg lehet csinálni, de hogy maga a nemzeti főzés kultúra, vagy a fogások, hogy azok olyan, hát nem tudom, ez tényleg szubjektív, de szerintem például nehéz lenne akár mondjuk egy standard magyar ilyen tradicionális fogáshoz is hasonlítani, mondjuk a frikandelt, vagy igen, nem tudom, szóval, igen, hogy
neked... Hát talán még a belga, bár ugye a belga is kétfajta, ugye flamand vallon, tehát ez bonyolult kérdés, de hogy még talán a hollandokhoz képest a belga az egyen jobb, tehát azért a holland gasztronómia az tényleg a nagyon, hogy mondjam, az tényleg nem a sokszínűségéről híres, bár ott is azért nagyon jókat lehet találni, mert mondjuk az indonészka, nekem ott mindig az indonész konyha a kedvence, meg azért lehet ott is csemegézni, de mondjuk valóban ott azért ez, például engem mindig ledöbbent ez a szendvics kultúra, hogy ott tényleg ebédkor kizárólag egy tök egyszerű ilyen purista szendvicseket.
Nem magyar embernek való.
Tényleg nem magyar embernek való. Belgium ilyen szempontból azért szofisztikáltabb, meg ott azért elég sokszínű a mindenféle kínálat. Szóval utána, amikor hazajöttem Magyarországra, akkor nyilván, bár most már itthon is hozzáférés van mindenféle alapanyagokhoz, de azért váltottam én is a főzésemben, meg a konyhában, és sokkal inkább rákanyarodtam arra, ami itthon beszerezhető, meg az érdeklődésem is sokat változott. Tehát ahogy hazaköltöztem, akkor nyilván elkezdett érdekelni a magyar gasztronómia öröksége, az itthon beszerezhető alapanyagok, a termelők, a piaci árusok, a, mit tudom én, az alföldi konyha, oda van kötődésem, annak a felfedezése, szóval teljesen más irányba, azért 15 éve foglalkozom ezzel hivatásszerűen, és 15 év alatt az embernek a személyisége is változik sokat, megváltozik az, hogy nem tudom, milyen tempóban dolgozol, milyen habitusa, azért 15 év alatt változik az ember, és az érdeklődésem is nekem is sokat változott, tehát, hogy azért a recept, főleg a receptekből indultam, és most sokkal jobban inspirálnak a történetek, sztorik, az emberek, az arcok, a hagyományok, a régi dolgok. Tehát én azért most, hogyha megkérdeznétek, hogy mondjuk mi a legkedvencebb tevékenységem, akkor mondjuk így molyolni egy ilyen könyvtárban, tehát hogy így nagyon szeretek így kutatni, meg így régi dolgokat megnézni.
Annál is inkább, mert én nekem van egy olyan tőled ellesett fortélyom, hogy akkor, amikor az ember már unja a húslevest, akkor egy kis szójaszósszal, hal szósszal kicsit meg lehet bolondítani a levest, és ettől egy ilyen távol-keleti feelinget kap, és ez teljesen bevett szokás lett nálam, és ezt tőled tanultam, és szerintem marha jó, mert igen, el kell mondjam, nem szeretem már a magyar konyhát. Azért nem szeretem, mert mindenben piros paprika van, én unom, és egyébként lehet, hogy ahogy korosodom, egyre kevesebbet kell egyek. És itt talán az Indexnek volt, igen, az Indexen volt, még a régi Indexen egy újságíró lány, aki elkísérte, egy Magyarországra érkezett, meg nem mondom a nevét, egy Michelin csillagos olasz szakács, és itt körbejárta
emlékszem is erre a cikkre.
A különféle tájegységeket, kipróbált mindent, és amikor befejezte az utazását Magyarországon, akkor azt mondta, hogy hát nagyon prima az a magyar konyha, egy baj van vele, hogy undorítóan sokat esznek a magyarok. Hogy ő nem tudja elképzelni, hogy hogyan lehet ekkora tálakat megenni. Igen. Mert hát, és egyébként sokkal inkább a legutóbbi vendégünk ugye Dragomán György volt, akinek van egy olyan könyve, hogy adjuk meg a módját. Az étel az szerintem lehetséges, hogy abból eredendően, hogy Magyarországon elég sok időn keresztül, például az 50-es években nagyon-nagyon sok ember éhezett, ebből kifolyólag zabálni szeretünk.
Igen.
Addig eszünk, ameddig ki nem fordul a gyomrunk. Igen. Miközben meg egészen más élményt tud nyújtani az étel, hogyha ez sokkal, nem tudok jobb szót, hirtelen ez üteszem, mert szofisztikáltabban, vagy ilyen kultúráltabban, vagy nem tudom, ilyen kicsit polgári módon étkezünk.
Jó, de itt megint ugye műfajokat is helyén kell, akkor kicsit rákanyarodunk, bontad, hogy beszélgessünk ilyen fine dining, meg miért kis adag pöty-pöty-veszőske. Szóval, hogy ennek szerintem az a titka, hogy itt is ugye műfajbeli, tehát mindennek megvan a helye. Tehát nyilván egy fine dining étteremben, vagy Michelin csillagos étteremben, ott nem azt várjuk, hogy egy nagy tál paprikás krumplit tegyenek elénk, és egyébként a Michelin csillagos étteremben nem azért nem paprikás krumplit, vagy nem azért nem adnak nagy adagot, mert nem akarja a séf, hogy jól lakjál, hanem azért ad kis adagot, mert mondjuk adott esetben 15 fogást komponál meg, és úgy, hogy annak ugyanúgy megvan a nyitánya, a csúcspontja, a levezetője, mint egy operának, tehát ott az elején az ízlelő bimbókat is még csak így felébreszti, azért van savanyú, semleges íz, lehet, hogy még nem érzed elég erőteljesnek, de hogy az úgy van kitalálva, hogy még utána, amikor majd következik az erőteljesebb fogás, akkor is úgy tudjon az ízlelő bimbód működni. Tehát, hogy ezek megkomponált, másodpercről, ízről ízre megkomponált ételsorok, egy. Kettő, hogy a 15 fogás után azért mutassál nekem olyan valakit, aki éhesen távozik egy étteremből. Tehát ez olyan sokfajta inger ér meg élmény, hogy ez millió picike fogások, de hogy ebből 15-öt kell tudni befogadni, tehát hogy ez a fine dining. Ugyanakkor meg mondjuk egy kifőzdében az, hogy tök éhesen beesel egy kockás terítős étterembe, akkor ott meg pontosan azt várod, és azért fizetsz, hogy ott akkor jól lakjál egy tányérházias étellel, nem akarsz, nem tudom, bisztró, vagy nem akarsz pöty-pöty veszteség. Tehát, hogy szerintem nagyon sokszor ezek a kihívások, vagy ezek a viták abból származnak, hogy összemosunk műfajokat, miközben mindegyik műfajnak megvan a saját, nem tudom, adagmérete, meg a saját kifinomultsága, meg a helye.
De hogy működ? Én bocs, hogy én műveltem ők ebbe a témába, de Mi van akkor az ízlelő bimbókkal? Tehát ott is van egy ilyen threshold, mint mondjuk a fülnél, hogyha rohadt hangosan hallgat zenét, nem tudom, 10 percig utána. Tehát, hogy ennek mi a mechanizmus? Akkor te full képbe vagy abban, mert ugye azt mondtad, hogy az elméletet, vagy a tudományos igen. részét is, hogy akkor hogy kell ezt kezdeni, hogy a bornál is az van, igen. hogy a szárazabb felől igen. kezdesz, és akkor haladsz a testesebb, igen. vagy hát nem tudom, szerintem szárazból is testesebb, de hogy az édesebb felé. Igen. Vagy akkor hogy, mi a mechanizmus az ízlelő bimbók működésének idővonalon?
Hát idővonalon például az, hogy mondjuk az ilyen nagyon könnyű, finom ízek, semleges ízeket, mit tudom én, mondjuk egy sashimi, vagy egy nyers halszelet, egy nyers halszelet például. Annak is tud nagyon, egy pici kis citrussal, pici sóval, nem tudom, az is nagyon finom, de hogy azért az egy ilyen semleges, ott magának az alapanyagnak az ízét szeretnéd érezni, meg élvezni tényleg azt az adott friss, vagy egy zöldségnél mondjuk tényleg azt szeretnéd, hogy annak a zöldségnek a saját maga ízét élvezed, plusz hogy általában az ilyen savanykásabb dolgok, savak, ecet, citrusok, meg ilyesmi, azok eleve felébresztik az ízlelő bimbókat, tehát hogy egy kicsit ott kitisztítják meg fel, készítik arra, hogy mondjuk egy következő fogásnál, hogyha már mondjuk egy picit összetettebb fűszerezés van valamin, okay. akkor azt még tud érzékelni. Tehát gondolj bele fordítva, hogyha mondjuk első fogásnak megennél egy ázsiai csilis, fűszeres, piros, fokhagymás, szójás, cukros, addiktív ízű falatkát, tudod, akkor utána bármit megkóstolsz, és az umami, arról ne feledkezzünk meg, utána bármit megkóstolsz, annak egyszerűen nem lesz íze. Uh-huh. Tudod, mert annyira szétbombázod vele az ízlelő bimbóidat, meg annyira ezekre a karakteres ízekre fog ráni, hogy egyszerűen egy elegánsabb, finomabb, tisztább ízt nem fogsz tudni megélni.
Aha. És mondjuk az édesség meg a sóságban is van egy ilyen fokozatosság, hogy melyiket érdemesebb előbb, meg utóbb?
Várjál, ezzel most el kell gondolkozni.
Például miért van az, hogy a desszertek ugye végén. Édesek, igen. ugye minden fagyi, meg mit tudom én, palacsinta, Nutella, nem tudom, lehet, hogy a Nutella az nem egy gasztronómiai nyugodtan fogalom.
Láne, hogy a banánnal is bevarrak, vagy jó. Koffiba.
De semmi baj nincs a Nutellával, és mindig elmondom, hogy így virágozik ezer virág. Tehát mindenki azt egyen, amit szeret, és egyébként és akkor mi van, hogyha a nutellás goffit szereti valaki, akkor mi van egészségére? Tehát, hogy nincs
jó
semmi
tud lenni.
Baj.
Egyébként én a Gyuritól azt tanultam, hogy, sőt, Isten igazából nem tőle, de mondhatom azt is, hogy tőle. Én szerintem mindenben meg kell találni a jót. A piros paprikában egyre nehezebben találom, de ezt leszámítva, én nem vagyok egy válogatós típus. Én mindent végig tudok enni, én a csigától kezdve, igen. a nem tudom, herrig, mindent meg. És szerintem az a jó, hogyha az ember úgy viszonyul ezekhez, hogy kíváncsian, őszintén, és lehet, hogy utána azt mondja, hogy hú, de szar volt, de azért élményé fog igen. válni, az biztos.
Vagy jó, vagy rossz. Én, de továbbra is kíváncsi vagyok például, hogy van-e kifejezetten édes előétel?
Van minden, tehát hogy mondjuk az édes íz például azért az sok, például sok séfnek egyébként tud lenni az is egy kihívás, hogy túl éde. Egyébként például a magyar konyhában is sok minden, akár mondjuk a zsidó konyhában például nagyon édesen főznek, ott ugye mindenben van cukor, meg a tészták is, levesek is, egyébként például az én nagymamám is ilyen konyhát vitt, és ott nálunk minden főzelék, meg minden édes volt, tehát hogy arra nekem az a gyerekkori
ha főzelék, akkor hagyd mondjak valamit, mert ezt jó, el szeretném igen. neked mondani. Képzeld el, most meg nem tudom mondani, hogy kicsoda, de van egy ismerősünk, aki azt szokta szajkózni, én imádom a főzelékeket.
Én is, óriási főzelék rajongó vagyok.
Hogy a tök főzelékbe sárga barack lekvárt kell tenni.
Képzeld el, a tök főzelék receptet minden évben kiszoktam tenni, van egy ilyen alap tök főzelékem, és mindig azt gondolom, hogy jó, hát kiteszem, hogy hát, ha valaki mondjuk kezdő, most fog életében először tök főzeléket készíteni, tényleg ilyen alap kapros, tejfölös, hideg, nálunk azért nagy
én hidegen is megeszem.
Hidegen, fehéren, kaproson eszünk, mert hogy ebben is tudod, sok iskola van, igen. hagyma, rántás, piros, mit van, nálunk fehér, hideg, kapros, a tök főzelék. Kiszoktam tenni minden évben szezonban a receptjét, hogy hát, ha valaki éppen minden évben, ez az egyik legolvasottabb posztom, kb. 100 000 kommentelnek, mert mindenkinél ez egy ilyen iszonyú érzelmi kérdés, hogy akkor ki hogy ette otthon a tök főzeléket, és képzeld el, hogy ott mindig jönnek ilyen szürreálisnál szürreálisabb családi szokások, és többek között ez a sárga barack lekvár a tök főzelékben, ez nálam is előkerült, Én nem nagyon tudom elképzelni, a nálunk az én nagymamám receptjében is pici cukor van, tehát hogy egy ilyen édeskés, ecetes, savanykás a tökfőzelék, de hogy a sárga barack lehet, nem nagyon tudom elképzelni, de előkerül mindig a kommentek
tök
között.
Jó, akkor igen.
Úgyhogy ezzel már én is találkoztam, nem mertem még kipróbálni, de hát lehet, hogy majd erre is sor kerül.
Nekem is van egy kérdés, ez ráadásul nekem mai élmény. A párom kapott, azt hiszem, hogy ez a termék, ez egy ajándék az egyik tanítványától, ő zenét tanít. És egy narancsos tormakrémet.
Narancsos tormakrém, aha.
Nem ismerte? Nem. Én nem gondoltam, hogy tudok olyat mondani, amit te nem ismersz. Én nyilván, tehát én sem láttam még soha. Ilyen, nagyon szép narancssárga egyébként, kicsit ilyen matt.
Magyar?
Ilyen
ez
pasztel.
Egy magyar termék?
Sajnálom, hogy nem tudok neked válaszolni.
Nem baj.
De olyan érdekes, hogy vannak olyan kombók, ami, vagy számomra legalábbis sok olyan van, amit így megkóstolok, és az életben nem gondoltam, mikor jut eszedbe, hogy a narancsot meg a tormát egyszerre egyed. Tehát nekem az a két dolog, valószínűleg egy egész távoli ponton jelenne meg, hogyha egy étkezésről van szó. Narancsos tudom, tök érdekes dolgok vannak, elképesztő.
Mivel kell tenni?
Miközben, nem, most hirtelen nem tudom, én is gondolkozom, de miközben azért hozzáteszem, hogy ez ugye ráadásul erre elég komoly tudományág van, hogy például ezeket az ízpárosokat, ezt lebontják tudósok, nagyon érdekes, akit ilyen tudományos szinten érdekel, annak érdemes utána nézni, hogy lebontják ilyen ízmolekulákra, meg szerkezetekre, hogy mondjuk egy-egy alapanyag milyen, hogy áll össze, és akkor ott kiderül, hogy egy csomó egymástól teljesen eltérő alapanyagnak van közös molekulája, és erre vannak nagyon komoly egyébként ilyen tudományos séf kötetek, hogy akkor ezek a fura ízpárosok, és hogy akkor miért van az, hogy egyébként simán össze lehet párosítani mondjuk egy mit tudom, még szoktak lenni az ilyen klasszikusok, hogy mit tudom én, a fehér csoki zeller, vagy a mit tudom én. Tehát egy csomó olyan furcsának tűnő páros, amiről végül kiderül, hogy egyébként annak abszolút tudományos magyarázata van, mert hogy valahogy a vegyi szerkezete meg a molekulái. Egyébként például a Barabási László is ezzel foglalkozott. Egyszer voltam a Ludwig Múzeumban egy olyan kiállításon, ahol egy ilyen komplett térképen ezek az ízpárosok fel voltak rajzolva.
Ezt a Barabási Albert László,
igen,
a hálózatkutató?
Igen. Van, külön ezzel is foglalkozott. Nagyon jó nem kiállítás, tudtam. Már nem tudom, pár éve volt a Ludwig Múzeumban, és akkor nagyon sok ilyen gasztronómiai típusú hálózatszervezési tudományos munkája is van, és nagyon érdekes.
Az űrhajósok kajáját is szerint fejlesztik ki, ugye, mert annak nem csak az a kritériuma, hogy egyébként ne halljanak éhen meg, hogy az űrhöz képest lehetőleg jól tápláltak legyenek, hanem valahogy még azt a ugye, funkciót is kell biztosítani a kajának, hogy legyen kedved megenni, mert hogyha nincs kedved enni, akkor hát nem lesz olyan jól táplálkozni.
Ez valami olyan, mint amivel a Blumenthal foglalkozik? Tehát ilyen, hogy hívják ezt? Ilyen molekuláris gasztronómia?
Igen, molekuláris gasztronómia. Hozzá egyébként rengeteg kutatású, főleg régen, ugye ennek már picit leáldozott ennek a molekuláris gasztronómiának, de volt egy időszak, amikor ez nagyon menő volt, a Blumenthal, a Ferran Adrià nevű séf, ezzel nagyon sokat foglalkoztak, meg utána még nagyon sokan másolták őket, de hogy többek között náluk az egyik alapkiindulási alap, pont ezek a kutatások voltak, ezek a molekulák, meg ízpárosok. Egyébként ott egy magyar, most nem fog eszembe, sajnos nem jut eszembe, de egy magyar, Kürti Miklós, azt hiszem, a magyar tudós, aki ennek az egyébként...
Aki a Kürti Akadémiának a...
Szerintem nem. Nem, azt hiszem, hogy nem, de most nem akarok hülyeséget, de az TH-val, azt hiszem, ez a Kürti Miklós sima pontos íve, de hogy egy magyar tudós volt egyébként ennek az egyik legnagyobb kutatója.
Ha már nevesebb gasztró szakemberekről esett szó, akkor szeretnék egy bókot intézni hozzád.
Igen.
Mégpedig az, hogy sajnos Magyarországon szerintem elég sokan beleesnek abba a hibába ebbe a szénában, hogy külföldi nevesebb szakembereket utánoznak, veszik át a mozdulataikat, az ételsoraikat, nem tudom. Tehát ezt, hogyha nagyon profánul akarom kifejezni, majmolásnak hívom. Viszont én benned nem nagyon találok ilyet, hogy te önazonos vagy, és ebben a műsorban elég sokszor ez elő szokott fordulni, hogy mennyire fontos az, hogy az ember önazonos legyen. Hát én ezt gondoltam, hogy elmondom neked.
Köszönöm szépen. Szerintem ennek egy titka van, azt pedig visszatérünk megint az én mumusomra, vagy jó értelembe vett mumusomra, a mondani valóra. Tehát, hogy nekem annyira, a mai napig 15 évig ezzel foglalkozom, de nekem a mai napig annyira sok közlendőm, meg mondani valóm van erről a témáról, meg annyira szeretek benne elmélyülni, és mindig úgy érzem, hogy egyre kevesebbet tudok, tudjátok milyen ez, amikor utána, úristen, mennyi minden kell még ebben megtanulni, tehát, hogy nekem nagyon sok mondani valóm van erről a dologról, és ezért soha nem a, bár egyébként csalóka, mert hogy közben sokat szerepelek nyilván, meg van egy csomó olyan munka, ami nagyon látványos, de hogy engem ez nagyon érdekel a mai napig, és ezért nem a körítés, meg nem a státusz nekem ebben az érdekes, hanem maga az ügy, meg maga az út.
Teljesen világos. A Szél Tamással te mikor és hogyan találkoztál először, és milyen viszonyban vagytok egymással?
Milyen szaftos részletet szeretnél?
Bármilyen. amit elbír a kamera.
Ne, a Tamással ugye az egyik ilyen nagy szupermarketnek a kampányában dolgoztunk együtt, én abban már egyébként nem vagyok most benne, úgyhogy már nem párban futunk, és hát előtte is sokat dolgoztam vele, én azért az összes séffel, akik mai progresszív gasztronómiában szereplők, jobban vagyok többnyire, sokszor dolgozunk együtt, beszélgettek velük, elmegyek, megkóstolom az ételeiket, külföldi újságírókat.
Kritizálod őket? Tehát van egy olyan, hogy például be akarnak vezetni egy új ételsort, és akkor...
Megszokták. Sokszor van, hogy meghívnak és megkérdezik a véleményt. Igen. Sokszor van, hogy megkérdezik, de egyébként ez nem is kritizálás, azért itt az élmezőnyben nagyon, mindenki nagyon jól főz, de nagyon sokszor esetleg inkább, mit tudom én, finom hangolások vannak, vagy megkérdezzük, hogy akkor mi a sztori, miért ezt főzi, milyennek a története az alapanyagról, tehát hogy inkább egy ilyen közös műhely munka szokott lenni, nem is igazán kritizálás, úgyhogy a Tamással is már ismertük magunkat, ismertük egymást a kampány előtt is, úgyhogy dolgoztam vele sokat, és itt a közös munkában pedig elég sokszor ugye közösen forgattunk, meg fotóztunk, meg minden, úgyhogy azért jobban főztünk is, igen, és abszolút jobban vagyunk a mai napig.
És te tudtál neki valami újat mutatni?
Ezt valószínűleg tőle kéne egyébként megkérdezni, bár ön nagyon kedvesen például mindig elmondja, hogy az én krem karamell receptem alapján készítik. Ez a krem karamell, ez egy ilyen katalán, igen, egy ilyen olyasmi, mint a krem brülé, tehát egy ilyen vanília puding tulajdonképpen, de ez a krem karamell, ez ugye ki van fordítva, és akkor lefolyik róla ez a karamell szirup, ami ott nagyon-nagyon jó. Én is nagyon imádom, és olyan szép, tudod, hogy kiborítod, nagyon izgul az ember, hogy akkor tuti elválik egyébként az edény aljáról, és tényleg úgy fog majd ott csorogni az a karamell. Szóval például azt nekem sokszor elmondta, hogy azt ők mindig az én receptem alapján készítik, mert hogy az én receptem a legjobb, és az működik. Tehát hál' Istennek, hogy a séfekkel is sokat dolgozom, és azt azért elismerik, hogy nem csak, hogy mondjam, nem csak duma van, hanem tényleges tudás.
Te egyébként minden nap főzöl?
Én mondhatni minden nap főzök, ilyen.
És elfogy?
Figyelj, nálam ugye picit más a főzési logisztika, mint egy átlagos főző.
Nézd, rá kell kérdezek, nagy családban élsz?
Kis családban élek, és főzök, de van, amikor nagy családban élek. Tehát például pont mostanában olyan családban élek, ahol előfordul, hogy kamasz fiúkat etetek.
Akkor és az számomra,
figyelj, az egy teljesen új műfaj, tehát hogy én tudok nagy adagokat főzni, meg családi műfajban is, de hogy szóval, hogy az egy ilyen felfoghatatlan állapot, tehát hogy az tényleg, az olyan mennyiség, és olyan mennyiségű hús, meg tészta, meg fehérje, ajaj, meg minden, hogy ott egyszerűen így nagyon nehezen tudom kiszámolni, és mindig azt gondolom, hogy akkor most annyit főztem, hogy az elég lesz majd két napra, és kb. Kirakom az asztalra, és így mint a kámfor eltűnik, tehát az egy másfajta főzés, de annyiban másképp logisztikázok, hogy miután munkákhoz is főzök sokszor, mit tudom én, egy fotózás, forgatás, nem tudom, szakácskönyves projekt, recepttesztelés, tehát általában azért ezek nálam összefolynak, és akkor amit mondjuk a fotózáshoz főztem, akkor az van otthon is, hogyha valamilyen alapanyaggal kell dolgoznom, akkor abból főzök az a privát otthonira, vagy fordítva valamit főztem, és mi éppen fotózni kell, akkor mit tudom, nem tudom, Magyar Narancsban van ugye rovatom 12 éve, receptes rovatom, és akkor ott az a rovat, amit tényleg egyébként a családi ebédre főztem, tehát hogy nálam állnak görögnek a különböző alapanyagok, és így egy ilyen...
És hány literes, vagy hogy szokták ezt mondani, mekkora hűtőd van?
Sem a konyhám, sem a hűtőm nem ilyen óriási, ne úgy képzeljétek el, hogy egy ilyen ipari konyhában élek egyébként. Bár egyébként, na jó,
de nem szeretnél?
De nagyon szeretnék. Tehát, hogy
én nekem nagy vágyom, hogy ez a konyhaszigetem legyen, és azon
igen,
tudja főzni.
Igen. Figyelj, a konyhaszigetem van, nem ilyen óriási nagy, de egy teljesen normális, átlagos újlipótvárosi lakásban lakom, tehát nem gigantikus, de én szívem szerint, figyelj, én, tehát már volt olyan kör az életemben, amikor azon gondolkoztam, hogy a nappaliból csinálja a konyhát, mert hogy úgyis ott élem az életemnek egyébként a nagy részét, tele van az egész lakás szakácskönyvekkel, konyhai eszközökkel, tehát hogy azért kvázi egy konyhában élek, mondtam, kimondhatom, de egyébként teljesen átlagos dolgok, tehát nincs ilyen kütyümániám, nincs nem tudom milyen gépem, tehát hogy alapfelszerelések vannak. A hűtőm egy picivel nagyobb, egyébként 10 centivel szélesebb, mint az alapsztandard hűtő, de nem egy ilyen óriási méretű dolog.
A nagy konyháról eszembe jutott valami, amit szintén a párommal néztem nem olyan rég. Ez egy sorozat, ami, ha jól emlékszem, akkor a Covid alatt lett felvéve, és az a címe, ha jól tudom, hogy Cooking with Selena Gomez. Uh-huh. Láttál ebből?
Nem.
Ez arról szól, akkor gyors elmondom, nem tudom, hogy te ismered-e, hogy ez a csaj, azt hiszem, egy énekes csaj,
egy zenész csaj. Tudom ki.
Igen. És akkor van a, nem tudom, azt hiszem, hogy a papájával, meg a mamájával, akik egy ilyen kurva nagy konyha, gyönyörű ház, tudod, ilyen iszonyat, annyira patnáz, hogy ránézés, így akkor, mint az egész házam kb. És azt csinálja, hogy minden részben, hogy online, tehát valamilyen, nem tudom, mint Zoomon keresztül, egy mesterszakács megtanít neki egy fogást. Uh-huh. De úgy, hogy a Csajci, hát nem azt mondom, hogy soha nem főzött, de azért, hát van mit a tejbe aprítani, de nagyon lelkesen, meg becsületesen megcsinálja a fogásokat, de hogy olyan érdekes, kreatív dolgokat mutatnak neki, ugye, mert azért nem tudják így videokonferencián keresztül olyan nüanszfoldan megmutatni a kajákat, viszont mégis mindeniknek van egy ilyen karakterisztikus, benne van az a bizonyos vonó, amit a zenébe is szoktunk mondani, amitől az a kaja gerince. Uh-huh. És igazából a kérdésem az lenne, egy teljesen irreleváns folytatás ez a kérdésnek, de állatilag érdekel engem az, hogy mit jelent egyébként az, hogy magyar...
Selena Gomez, várom a kérdést, nagyon kíváncsi.
Ugye, mivel, hogy Selena Gomezról szól, mit jelent, mi a definíció a magyar konyhának? Én tehát nem tudom, tudom, hogy ezek magyaros ételek, mit tudom én, ilyen pörkölt, meg paprikás krumpli, de mégis mi teszi ki a magyar konyhát? Mitől más, mint bármelyik másik?
Mm-hmm. Nagyon hosszú. Ez erről nagyon sokat tudok beszélni. Ugye az a fajta magyar hétköznapi konyha, amit valószínűleg mindenki felsorolna most azt az 50 ételt, hogy mi a magyar konyha, azért az alapvetően az az 50 étel, ami mondjuk így nagyjából a kommunizmus alatt kialakult a tömegétkeztetés során. Mm. Részben ez is így támadható, mert nyilván van benne egy csomó olyan régi a paraszti konyhával érkező étel, amik előtte is voltak. De ugye én pont azon dolgozom, meg szerintem az lenne a csodás, hogyha újra behoznánk a magyar konyhának azt a fajta sokszínűségét, meg azt a fajta hihetetlen diverzitását, meg sokszínű kulináris örökségét, ami egyébként a magyar konyhának a gyönyörűségét adja, és itt gondolok most a zsidó konyhára, a cigány konyhára, az erdélyi konyhára,
törökre.
Egyébként a legjobb magyar ételektől, ezt most nem ki sem mondom, mert ez olyan támadható, hogy a legjobb magyar kaják a török konyhában.
Töltött paprika.
Egy csomó minden nagyon jó ételek. Na mindegy, szóval, hogy erdélyi konyha, hát nem is beszélve arról, akkor akár a monarchia időszakának a konyhája, a francia behatás, a porosz behatás, az alföldi parasztkonyha. Tehát annyira sok ihlet van, hogy igazából, hogyha egy picit távolabb lépünk, és nem ezt az 50 sztereotíp piros paprikás ételt nézzük, hanem a big picture-t, a nagy képet, akkor a magyar konyha az egyik legizgalmasabb olvasztó tégely, ami létezik, és én azt gondolom, hogy ezt kell megmutatni, és azért ebben az elmúlt 15 évben itt a nagy pezsgésben sok dolog történt, a séfek is visszanyúlnak ezekhez a gyökerekhez, meg sokan dolgozunk ezen, de hogy ez egy teljesen más magyar konyha egyébként, mint az 50 éve.
Szerintem ezt, amit most elmondtál, vagy lehet, én nyilván magamból indulok ki, hiszen másból nehezen tudok, de szerintem ezt arányaiban Magyarország most hányan vagyunk? 9,1 millióan? Ja. És akkor még van több, sokkal több magyar ember, mondjuk akár a környező országokban. Hogy ki is mondta ezt, hogy Magyarország az ország, ami saját magát veszi körül? De hogy vannak még sokan, és szerintem ezt arányaiban tök kevesen gondolják így. Tehát általában mindenki erre az átkosból való 50 kajára gondol, amit a menzákon.
Hát nyilván ez egy generációs dolog is, tehát hogy miután ebben nőttünk fel, meg még a, nem tudom, a szüleink generációja, tehát számunkra ezek, vagy nagyon sok mindenkinek, ugye ezek azok a, ez a házi koszt, ez a nagymama étele, ez az otthoni, ezek az érzelmi ételeink, mert hogy ezeket ettük ebben az időszakban. És egyébként ezekkel sincs baj, azzal van baj, hogyha ezek nem úgy vannak elkészítve, mert egy piros paprikás étel, meg plusz tudomásul kell venni, hogy például egy külföldi számára mindig a gulyás és a paprikás csirke a mágnes. Tehát, hogyha a három Michelin csillagos séftől kezdve bárki idejön, az első, amit meg akar kóstolni, azt mondja, hogy egy tökéletes magyar gulyást vagy egy paprikás csirkét akarok megkóstolni. És a mi felelősségünk, vagy mondjuk én szakmabeliként, vagy gasztro újságíróként, az a felelősségem, hogy akkor legalább olyat mutassunk meg neki, ami tényleg úgy van elkészítve, meg olyan minőségű alapanyagból. Egy. Kettő, hogy utána azért mutassuk azt meg neki, hogy a piros paprikás ételeken túl is milyen izgalmas a magyar konyha.
És egyébként azok, amelyek az utóbbi csoportba tartoznak, tehát amit említettél, ugye a jidis küzén, a török, meg ezek a receptek, meg ezek a kajakultúrák hogy maradtak fönt? Ezekről is van külön irodalom, vagy ezek többnyire ilyen családokon, vérvonalakon keresztül
szálltak? Vegyes, tehát egyébként elég jól állunk szerintem, nem minden területen, de elég jó irodalmi alapok vannak. Tehát egyébként az erdélyi konyháról ugye pont most az egyik könyves projektem volt, hogy a Kövi Pál Erdélyi lakomája című kötetét újítottam fel. Ugye ez egy 1980-ban kiadott kötet, ez a Kövi Pál egy elképesztő nagy figura volt, külföldre emigrált New Yorkban, ő az egyik legnagyobb gasztrofigura volt, és ő faluról falura ilyen kodályi módszerekkel gyűjtötte össze Erdélyben a recepteket, és erre van egy kötet egyébként, amit most szépen ilyen mai szakácskönyv formátumra felújítottunk. Vagy a zsidó konyhából például van egy olyan kincsünk, van egy Körner András nevű fantasztikus úr, aki New Yorkban él egyébként, és aki a magyar zsidó konyha történetét abszolút tudományos alapossággal, lexikális szinten egy ilyen kötetben foglalta össze, ami angolul is megvan, és ilyen díjakat nyert össze-vissza New Yorkban. Tehát vannak egyébként ilyen komoly könyveink. Egyszer, egyébként pont egy másik interjúban valaki kérdezte tőlem, hogy van a magyar konyhának egy ilyen nagy referencia kötete, ami mindezt az egészet, meg akkor tényleg így tájegységként, örökségként, tudom, hogy nem, úgyhogy lehet, hogy majd nem tudom, lehet, hogy majd egyszer nyugdíjas koromban az utolsó könyvem lehet, hogy majd ez lesz.
Úristen, nem lehetne hamarabb.
Akkor a munka, hogy az, vagy addig még egy csomó más ötletem, projektem van.
Zsófi, revideálnom kell az álláspontomat, mert az, amiről most beszéltél, az nekem nagyon tetszik a magyar konyhával kapcsolatban, de úgy látszik, hogy akkor nekem az nem tetszik, ami ez az utóbbi 50-60 év, sőt, most már 70-et meghatározza ez a piros paprikás erre az 50 évről, amiről beszélünk, de ez nagyon jó.
Tehát de lehet, hogy egyszerűen csak unod azt az 50 ételt, nem?
Meg ahogy el van készítve, tehát az, hogy mindenben a rántás, meg a piros paprika, én sokkal inkább a sokszínűség híve vagyok az élet minden területén.
Igen, hát ugye, amiről most beszéltünk, ez a gazdag kulináris örökség, ez pont arra ad lehetőséget egyébként, hogy ezeket az új ízeket is kicsit vissza, a régi új ízeket mondjuk visszahozzuk a saját hétköznapjainkba, akár itt mondjuk erdélyi levesekről beszélünk. Hát az erdélyi levesek, hát figyeljetek, arról én órákat tudok beszélni, az egy olyan isteni műfaj.
Savanyú palócleves?
Savanyú, persze, savanyú vagy palócleves, tehát nem palóc. Imádom, csorbalevesek vannak, hogy
bocsánat,
a román konyhában.
Savanyú. Ami a bélből van, mi az?
Pacal leves. Szóval, hogy ezek a savanyú levesek. Egyébként meg azért a mostani magyar, tehát ebben a sztereotíp magyar konyhában is rengeteg olyan dolog van azért, ami nem piros. Tehát akár például itt, hogyha főzelékekről beszéltünk az előbb is, vagy mondjuk az családfüggő, van, ahol minden piros. Nálunk semmi nem piros. Szóval igen, ezeket a régi új ízeket tök jó lenne visszahozni egy kicsit. Egy. Kettő, hogy amit mondasz, hogy azért lehet, hogy azt unod, ahogy el van készítve, hogy a sok rántás, meg ilyesmi. Hát azért ebben az elmúlt 10 évben azért szerintem elég sok minden történt. Tehát itt azért a séfek is, meg a háziasszonyok is próbálnak egy kicsit korszerűbben főzni, azért itt azért, ahogy egyre tudatosabban foglalkozunk, akár a táplálkozásnak az egészségügyi részével, akár különösen mondjuk az elmúlt 3-5 évben ilyen fenntarthatósági, környezettudatossági szempontokkal termelők, stb. Főleg az elmúlt 3 évben azért itt a Covid alatt, meg az azt követő, meg mostani válságidőszakban szerintem például a főzés, meg az egész gasztronómia, és nagyon sok mindent vált, nagyon sok mindenben változott, de hogy például, hogy mondjuk egy ilyen rántásos, sűrű, csirizes levest, hogy azt mondjuk úgy készítsük el, hogy ne rántásról szóljon, hanem az adott zöldségről, vagy hogy nem kell mindent tényleg iszonyú mennyiségű tocsogó zsírban,
meg fokhagymával
elkészíteni. De egyébként azért a piros paprikás ételek védelmében hadd mondjam el, hogy egyrészt amiről beszéltünk, hogy egy külföldinek mindig a piros paprikás étel lesz a szent, és a három Michelin csillagos sztárséf is azt akarja először megkóstolni, tehát ezek nagyon fontos ételek egyébként a magyar konyha megítélése szempontjából, egyrészt. Másrészt pedig, hogyha jó piros paprikát használsz, tehát hogyha tényleg egy ilyen top családi termelőnek a kiváló minőségű paprikáját használod, az egy olyan más élmény, mint hogyha a közértes piros paprikát használod, hogy azt el sem tudom mondani. És hogyha egy ilyen piros paprikát használsz, akkor mondjuk egy pörköltet, vagy akkor hadd mondja konkrétumot, meg a zuza pörkölt az egyik kedvenc nagyon ételem. Figyelj, imádom az zuzát, egyszerűen rendszeresen is főzöm, meg étlapon zuzát látok, semmi más nem tudok rendelni, nagyon szeretem.
Neked jó voltak dolgokat a pályafutása során olyan, hogy korszakok, hogy bizonyos tájegységek refókuszáltál.
Említetted az alföldi konyhát például.
De be arra gondolok, hogy japán, vagy nem tudom, dán,
voltak, mert azért mindig például az egy-egy utazás az nagyon meghatározza az aktuális kattanásomat, úgyhogy volt mindenféle korszak, volt török korszak, amikor a török konyha volt a kedvencem, az egyébként a mai napig is azért nagy kedvenc, nagyon szeretem a frissességét, a sok zöldséget, a citrom, petrezselyem használatot, a bárányhús, tehát, hogy nagyon szeretem.
A bárány a kedvenc húsom.
Na, látod, és a zuza, ez egy jel, a zuza pörköltem. Szóval volt egy török korszakom, akkor volt, milyen most koreai korszakom van, imádom.
Láttam azt a kimcsis frankfurti levest. Az is
igen, mondom, igen. Igen, imádom a koreai konyhát, azért azt a koreai konyha az egyre inkább jön föl, tehát hogy az itthon is egyre népszerűbb, nem véletlenül egyébként. Egyrészt nagyon közel áll a magyar ízekhez, meglepő módon, bár azt gondolnánk, hogy egy távol-keleti konyha az nagyon távol áll, de hogy ez a többi ázsiai konyhához képest teljesen eltérő, tehát mondjuk itt főleg szerintem mondjuk a vietnámi táj ízeket ismerjük leginkább mondjuk itthon. Koreai az teljesen más, nagyon sok csilit, káposztát, sertéshúst használnak, nagyon hasonló a klíma, tehát nagyon hasonló sok leves, ilyen ragú, pörköltös dolgokat esznek, úgyhogy például az egyre ismertebb lesz szerintem itthon is, úgyhogy most koreai korszakom van, akkor mikor erdélyi könyvön dolgozom, akkor erdélyi korszakom van. Az alföldi az azért érdekes, ugye ott van nekünk egy ilyen családi, régi nagyszülői ház, az Alföld szívében Kumadaras nevű falun.
Honnét rendszeresen szoktam posztolni.
Igen, annan szoktam posztolni, és ott azért ugye az elmúlt években elég erőteljesen elmélyedtem a különböző alföldi hagyományokban, alapanyagokban, és hogy ott is az az érdekes, hogy rengeteg olyan alapanyag van, amiről fogalmunk sincs, vagy még a helyi embereknek sincs fogalma, hogy az például egy alföldi. Például mondjuk egy köles, egy vadris, képzelj, Majdnem. Vadrizs nagy szenvedély, igen. A vadrizs, képzeld el, hogy a vadrizs, az egész világon három helyen termelnek vadrizst, Amerikában, Kanadában és Kisújszálláson.
De várjátok, eleve mi az, hogy vadrizs?
Az ez a barna ízés, vagy egy színes, nem?
Igen, ami egy sötét, tehát egy ilyen sötét, barna színű indián rizsnek is nevezik, sokkal hosszabb ideig kell főzni, kicsit ilyen diós, magvas, nagyon telt íze van. Nagyon finom egyébként, tényleg sokáig kell főzni. Szóval, és ezt a vadrizst, és egyébként rettenetesen érdekes a sztori, mert hogy az a sztori, hogy egy 56-os magyar, aki Kanadában élt, ahol ennek ugye nagy hagyománya van ennek a vadrizs termesztésnek, és a rendszerváltás után szeretett volna valamit visszaadni a hazájának, és mivel kint ezzel foglalkozott, hazahozta valami nagyon bonyodalmas utakon keresztül, hogy akkor itt van ez a vadrizs, és vajon Magyarországon ezt lehetne termeszteni. És miután egyébként ott az Alföldnek ez a része Karcak környékén, az hagyományosan egyébként egy rizstermesztésre alkalmas terület, mert olyan ilyen mocsári, meg olyan a talaj, és ott volt is mindig Karcagon rizstermesztés, ezért ott kezdtek el vele tudományosan kísérletezgetni, hogy akkor mi történik a vadrizse. Kiderült, hogy fantasztikusan megterem ott a vadrizs, úgyhogy azt hiszem, hogy 1981 óta ott nagyon komoly vadrizs termesztés folyik, de úgy, hogy mondjuk megkérdezed a kisújszállásiakat, hogy ők születette mondjuk egy olyan helyi étel, ami vadrizssel készül, fogalmuk nem. Tehát nem használják, nem nagyon ismerik, azt mondják, igen, azt tudják, hogy októberben, amikor aratási szezon van, akkor mindig az egész faluban ilyen pirított rizs illat terjeng, mert hogy van benne egy ilyen lépés, hogy pirítják a rizst, de hogy egyébként úgy nem lett része mondjuk a helyi gasztronómiának. Tehát a vadrizs, köles, ami egy ilyen ősi magyar alapanyag egyébként, és mondjuk az például az elmúlt években azért így a reformkonyha gluténmentes dolgok miatt azért előtérbe került, vagy az én kedvencem, akkor hadd dobjam be, az alföldi kamilla, amiről ugye kamilláról azt gondolja mindenki, hogy az egy ilyen gyógynövény, amit ja, a megy szemre, a teába megy, meg maximum aha, borogatod vele a szemedet, vagy nem tudom. Miközben ez az alföldi kamilla virágzat, ez egy eredetvédett EU-s fogalom, tehát hogy ez egy pecsétes, plecsnis eredetvédett dolog, mert hogy az alföldi kamillának sokkal magasabb az illóolaj tartalma, mint bármelyik másiknak a világon, tehát top minőségű, és ezt az alföldi kamillát keverik egyébként utána bele ilyen közepes minőségű egyiptomi meg horvát kamillákba külföldön, és na, ezzel tuningolják fel.
Oh, na. Azt hittem, hogy olajat csinálnak belőle.
Nem, a olajat azt hiszem nem lehet belőle csinálni.
Akkor mézbe rakják.
És akkor például én nagyon érdekelt ez a sztori, felgöngyölítettem hosszú éveken keresztül, és akkor ezzel a kamillával szuperül lehet egyébként kísérletezni a gasztronómiában
kajába?
Is. Kajában, igen. Tehát, hogy le lehet porítani, bele lehet keverni, mit tudom én, keksz alapanyagba lehet belőle likört áztatni, kamilla ecetet, kamillás limonádét, kamillás fröccsöt, tortát, tehát egy csomó izgalom aha, van benne.
De amúgy a virágoknak a kajába való integrálása, ez egy ilyen általános dolog? Vagy ez honnan? Nekem mindig egy kicsit furcsa volt. Én nem tudom, hogy te voltál-e például Tolcsván az őskajánban, amikor
nem,
ez még nyitva
nem, de
volt.
De tudom, hogy nem, tehát ismerem.
Mi jártunk oda rendszeresen a családban, mert ott Zemplénbe bicikliztünk, és ugye a Liman Pascal, ő volt annak a helynek a tulajdonosa, egy jó barátunk, és ott rendszeresen, ott találkoztam először az ételben ilyen virágokkal, és akkor így néztem el, hogy kihozzák, mondom, ez a kaja ilyen kurva drága, tele van gazza, vagy nem tudom, de hogy aztán nyilván, ahogy idősödtem, rájöttem, hogy ezek a dolgokat nem kellem kiröhögni, csak viszont azóta sem tudom, hogy azért annyira nem gyakori ez, hogy effektíve virágokat találsz ilyen formában, mert ugye a sütibe porítva nem ismerem fel, hogy abban kamilla van.
Igen.
De hogy az ottani kajáknak számos példájában ilyen esszenciális része volt a kompozíciónak a virág.
Igen.
Ez hogy, honnan?
Ez azért nagyon komoly része mondjuk a modern gasztronómiának, de hozzáteszem úgy, hogy ugye rengeteg olyan virág van, ami a természetben megterem, tehát a mezőkön, erdőkben egy csomó olyan ehető virág van.
Igen. És ezt megint megterem, kevesen ismerik ezeket.
És ez kevesen, egyre többen, azért sokat, szóval, hogy a séfek ezekkel nagyon sokat foglalkoznak, azért világszerte egyre inkább afelé megy a gasztronómia is, hogy nagyon sokan a természetben fellelhető dolgokból, vadnövények, gyógynövények, ehető virágok, ezeket igen, is használják a gasztronómiában, ez egy nemzetközi trend, meg itthon is. Én ezt itt ketté választanám, szerintem az fantasztikus, hogy a tényleg a természet adta a virágokat használják, és ezeknek ráadásul mindegyiknek van íze, tehát egyébként azt mondom, hogy ezek nem csak díszítő anyagok, hanem mondjuk egy-egy zöld levélnek, igen, vagy akár egy mit a ibolya, ne felejts, egy csomó mindennek
igen,
tényleg van.
Igen, kompozíciót ízben
igen, tehát hogy tényleg hozzá is tesz ízben egyébként igen, az adott kompozícióhoz. Egyébként pedig nyilván ugye esztétikailag nagyon szép tud lenni, hogyha egy ételen mondjuk szép színes ehető virágok vannak. Itt én azért ezt így ketté választom. Én szeretem akkor, hogyha van helye annak az adott virágnak, tényleg hozzátesz az adott kompozícióhoz ízben, vagy mondjuk egy desszertre, vagy elegáns előételre rátesznek egy ilyen kis hangsúlyt, egy ilyen szép színű valami pink virágot, vagy nem csak pink, de hogy valamilyen virágot, azt nagyon szeretem. Azt nem szeretem, hogyha öncélú, és hogyha mindenre ehető virágot tesznek, mert egyébként ez hozzá lehet jutni, tehát ma nagyon könnyen beszállítók kifejezetten erre a célra termesztett, szép, esztétikus, ehető virágokat használnak a konyhákon. Én azt nem szeretem, hogyha mindenre tudod, hogyha az uzapörkötre, a kocsonyára és a nem tudom mire is rávigyeztik, csak azért, mert azt gondolják, hogy attól olyan szebb, meg különlegesebb lesz, miközben mondjuk akár, ha már az uzapörkötet így referenciaként használom, miközben mondjuk egy uzapörköt vagy egy kocsonya, tudod, hogyha az jól van elkészítve, akkor az nekem a maga egyszerű valójában a legszebb, és nekem arra nem hiányzik sem borsócsíra, sem ehető virág, sem nem tudom micsoda.
Neked nem volt soha olyan ötleted, hogy saját éttermet is?
Nagyon sokszor megkérdezik ezt, és mindig az a válaszom, hogy nem, de az igazság miért? Az, hogy de.
Ja, jó.
De ez változott, tehát hogy tényleg így az elmúlt 10 évben mindig azt mondtam, hogy soha, mert egyszerűen túl sok séffel meg éttermessel dolgozom, ahhoz, hogy ne lássam közelről, hogy ez milyen áldozatokkal jár. Tehát, hogy az egész éttermi műfaj, meg séfműfaj nagyon kemény, mentálisan, fizikailag iszonyú megterhelő, kőkemény, ez az egyik legkeményebb szakma minden szempontból. Tehát, hogy egyrészt ezt látom közelről, Másrészt most anélkül, hogy politizálni akarnék, de azért a vállalkozói környezet egyszerűen nem de hogy nem alkalmas arra, hogy egy valóban mondjuk egy családi, én szívem szerint ugye ilyen kifőzdél etetős helyet nyitnék, nem fine dining, de hogy családi műfajban, hogy az tényleg úgy tudja, olyan hosszú távú fenntartható megélhetést biztosítson, mondjuk munkaadóként is, meg tulajdonosként is, szóval hogy erre azért nagyon nehéz a mostani gazdasági környezet, úgyhogy még nem is tettük hozzá mondjuk a mostani válság szituációt, tehát ez már korábban is így volt. És egyébként a harmadik ellenérv, ami miatt mégis egyszer valószínűleg fogok éttermet nyitni, az pedig leginkább az, hogy azt látom közelről, hogy azért, hogyha egy ilyen, tehát hogyha nyit valaki egy saját helyet, akkor egyszerűen ott kell lenni. Tehát, hogy az akkor tud olyan minőségű lenni, hogyha tényleg fejben, lélekben és testben az időt többségében ott vagy. És ezért számomra ez picit azt jelenti, hogy ezt akkor tudom majd azt hiszem bevállalni, amikor úgy érzem, hogy úgy meg tudok állni egy kicsit. Tehát, hogy most még annyira sok tervem, meg annyira sok ötletem van, meg annyit szeretnék még mozogni, meg utazni, hogy most nem érzem még magam készen arra, hogy megálljak, mert az valószínűleg egy olyan hosszabb életetapra szóló döntés lesz. Tehát, hogy azt gondolom, hogy igen, lesz majd éttermem, van is hozzá, van ötletem, koncepcióm, partner, tehát, hogy minden adott hozzá, és valószínűleg ez az elkövetkezendő mondjuk 5 éven belül szerintem meg is fog
Történni. Hát akkor
ami végül is egy belátható idő. De úgy gondolom, hogy ez akkor lehet, hogyha tényleg úgy minden csillagállás adott hozzá, meg amikor én készen állok arra, hogy úgy megálljak egy kicsit.
Én azt gondolom, hogy említetted, hogy kifőzdét nyitnál szíved szerint, én ilyen kifájndét. Azt tudom a legjobban elképzelni, hogy ilyen bombakaják, amik mondjuk nem olyan, tehát nem ez a ekkora ilyen cucc, ekkora, igen. Tehát nem az a fine dining, viszont nem úgy kifőzdem, mint ahogy az ember.
Már mondjuk azt nem tudom garantálni, hogy nem lesz zúza pörkölt, tehát hogy legalább néha helyes. Ilyen helyetlen. Nem, tehát hogy én is úgy gondolom, hogy olyan jó házias, jó ízű ételeket szeretnék, de amiben van azért egy pici valami érdekesség.
Miért akarsz éttermet? Miért akarnál éttermet?
Mert imádok etetni.
És miért jó etetni?
Mert azzal boldogságot meg örömet adok másnak.
Az fantasztikusan jó, amikor az ember megvendégel valakit. Persze, még hogyha a saját otthonodban is jönnek hozzád vendégek, és jól érzik magukat, és élvezik azt
ezt
az
ételt. Annyira őszintén mondja, kézzed, hogy néha van ilyen találkozunk ugye a srácokkal, és felmegyünk a Robihoz, és nemrég volt egy olyan, hogy valami megszámlálhatatlan
a Minden Segít Podcast első évfordulóját tartott.
Jó, igen. Az egész asztalt tele, de alig fértünk oda, tényleg ilyen, nem tudom.
És miket
ilyen
főztél?
Tunkolós kaják, húsok, zöldség, humusz, nem tudom, minden volt fantasztikus. Meg olyan májkrémet csináltam múltkor, hogy sírtam, én imádom a májkrémet.
Én nagyon szeretek
főzni. Csirkemájból?
Csirkemájból, de kacsa zsírral.
Nagyon szeretem a csirkemájat.
Én is.
Minden belsőséget szeretek, én igazából imádok.
Enni jó. És egyébként visszatérve, tehát az iszonyatosan jó, hogy még kis közösséget, egy baráti társaságot is megvendégezt, és látod a csillogó szemüket. De amikor tucat számra mennek óránként el az emberek, és azt látod, hogy basszus, milyen marha jót ettek, és mennyire jól érzünk magunkat.
Igen, az jó érzés.
Nagyon-nagyon jó érzés. Csak ehhez tényleg iszonyatosan keményen kell dolgozni.
Nagyon.
Külföldön, Európában több helyütt, Szlovéniában, Baszkföldön egészen kis családi éttermek is nagyon komoly színvonal elérésére képesek. Itt Magyarországon én nem nagyon tudom, lehet, hogy nem vagyok teljesen tájékozott a téren, de hogy nem nagyon vannak olyan igazán családi kis vendéglők, amelyek megtestesítenék ezt a fajta műfajt. Vannak Michelin csillagos éttermeink, de ezek általában fine dining minőséget képviselnek, miközben egy ilyen igazán jó család, ahol a nagymama főz, ahol tényleg a háztáji dolgokból állítják elő a friss alapanyagból az ételt, vajon miért nincsen ilyen Magyarországon? Igény szerintem volna
rá. Igény van, meg azért van néhány, de szerintem ennek is ilyen történelmi, meg gazdasági, nagyon összetett okai vannak, tehát szerintem szerintem egyébként vannak ilyenek, de mondjál, nem biztos, hogy... Ne, egyébként nem, a reklámot olyat tudok mondani, ami tényleg nagyon jó, de akkor azt hadd dobjam be, ha már itt az Alföldről beszélünk, ugye a saját falunkban, a Kumadarason, ott én felhergeltem annyira a szomszéd asszonyomat, hogy ő nyitott végül is egy bisztrót.
Igen. Kapacitáltad?
Igen, nagyon nem, jó. Egyébként ez már régóta a terveiben volt, de hogy azért jól esett egy kis bátorítás, hogy ténylegesen ez megtörténjen, hogy ott a Kumadarason nyílt egy Ferdinánd bisztró. Ez a Ferdinánd egyébként egy ilyen alföldi sütemény, kicsit hasonlít a darásfészekhez, tehát egy ilyen keltésztás csigákból összerakott sütemény, tehát ez a névadó sütemény, és Kumadarason 30 éve nem volt semmilyen étterem egyébként, úgyhogy úgy nyitotta meg, hogy azért ez egy elég merész vállalkozás volt, és képzeljétek, hogy nagyon működik, imádják az emberek, és pont azt imádják benne, hogy tudják, hogy ott nem egy ilyen gasztronómiai perfekcionizmust kell keresni, hanem hogy ez egy családi étterem, ez tényleg a családi házuknak a kertjében van egy picike bisztró, helyes falusi hangulattal, tényleg olyan, mint hogyha bemennél, és a nagymamád, falusi nagymamádnak a kredence mellett úgy leülni, és tényleg nem a tökéletességet keresik, hanem az emberek szeretik és értékelik az igaz dolgokat, a hitelességet, azt, hogy ezt egy család csinálja, és azt a fajta, nem is tudom, egy ilyen érzelmi burkot ad, amit egy ilyen vidéki helyzetben meg tudsz tapasztalni. Tehát, hogy nagyon, ilyenből nagyon-nagyon sok kéne, de hát eleve ez a vidéki lét, budapesti lét, tehát, hogy itt nagyon sok minden mélyre bele kellene menni. Ezen vidékről eljönnek az emberek, tehát, hogy onnan a fiatalok, nincs munkahely, nem maradnak ott, mit tudom én, nincs alapanyag, nincs aki csinálja, nincs munkaerő, egy ilyen faluban is marha nehéz egyébként ugye munkaerőt, hogyha nem egyedül saját rabszolgasorsban akarod éjjel-nappal mondjuk robotolni valaki, akkor ugye már fel kell venni ahhoz munkaerőt, ahhoz nem talál munkaerőt, fiatalok elköltöznek, tehát hogy nagyon összetett az egész.
Én Békéscsabán voltam egy olyan étteremben, ami hát szerintem lehet, hogy nem pont félúton van a fine dining meg a fine dining között, mindenesetre egész biztosan család étterem volt, és hát olyan jó tapasztalat volt, nem csak a kaja miatt, fantasztikus volt egyébként a kaja. Kicsit drága volt ahhoz képest, hogy nem egy fine dining kajáda, de bementünk, és ott a pult mellett, meg akörül ült mindenki, és ahogy beléptél, én nem tudtam, hogy milyen helyre megyünk, de rögtön láttam, hogy ezek a gyerekek nagyon hasonlítanak egymásra, és ott ültek, azt hiszem, hogy két fiú volt, meg egy lány, és tényleg bementünk, és így de valahogy annyira más volt az egész. Olyan team érzet kell ehhez, szerintem bizniszben szerintem ez, tényleg, hogyha nem családba csinálod, akkor egy fantasztikus szerencse, hogyha egy ilyen team összejön.
Hát meg azért, figyeljetek, azért vannak itthon is kevés, de azért van egy-kettő ilyen ikonikus családi étterem, mert mondjuk a Rosensteinék, akik nem csak a hely szelleme miatt működnek, hanem ők azért egy love brand, meg imádjuk őket, mert hogy ott van a családnak tényleg a szelleme, meg az egész múltja meg öröksége, és ettől igenis más az egész étteremnek a hangulata, és igenis még egy külföldi vendég, aki nem tud semmit róla, az is egy ilyen érzi, hogy ott valami plusz érzelmi töltet van az egészben, tehát, hogy vagy akár mondjuk az Encsi anyukám mondta, ugye ők is azért az elmúlt években elég híresek lettek, amit szintén egy család csinál, szóval, hogy az nagyon átjön az az energia, hogyha
ott
egy ilyen plusz
sokat
érzelmi töltet van.
Az kurva jó hely.
Igen.
Én nagyon szerettem egyébként a Kádár bácsinak a vendéglőjét is.
Igen,
hogy
igen.
Az sajnos cú, igen. Más jellegű, mint mondjuk az anyukám mondta, de hogy ott is mégis volt egy olyan, hát ott tipikusan ezek a kaják mentek egyébként, amiről beszélt.
Orja leves.
Megmondták, mit kell enni.
Várjál, egy orja leves. Én azt nem szeretem, amikor pirós paprika van, de amikor...
egy jó orja leves, jó cupák, azt én is szeretem.
Mert milyen tészt ez?
Cérnametélt.
Zsófi, azt mondd meg így a végéhez közeledve, hogy milyen céljaid vannak neked ebben a szakmában, azon túlmenően, hogy most kiderült, hogy 5 éven belül szeretnél egy jó családét.
Foglalhatunk asztalt, hogy most egyet.
Lehet, hogy már nyitok egy ilyen vendégkönyvet már most egyébként.
Nem, én azt szeretném, hogy még mielőtt megnyitsz, hogy végig tudja menni előtte.
Jó, figyelj, tehát, megígérem, ezt meg tudom, jó, ezt így megígérem, hogyha egyszer lesz éttermem 5 éven belül, akkor meghívlak benneteket az előkóstolási fázisban, amikor
jó.
Ezt itt megígérem nektek, abszolút. az érdekes, hogy azért azt hiszem, hogy nagyjából ebben a, ez lehet, hogy nagyképűen fog hangzani, de ebben a műfajban, amit itthon mondjuk egy ilyen gasztromédia pályában el lehet érni, én azt kb. Mindent kipipáltam, és az egy út lett volna egyébként, hogy azt a döntést hozom, hogy akkor ebből felfújom, és egy még nagyobb üzleti birodalmat építek, és akkor lesz, nem tudom, edény, meg Mautne Zsófi feliratú, ez meg az, meg tévéműsor, meg média birodalom, tehát egyébként ez egy olyan értelmes üzleti szempontból mindenképpen értelmes, meg természetes lépés lett volna, de azt hiszem, hogy itt az önismeret ennek köszönhetően én ezt nagyon tudatosan egy másik döntést hoztam. Én azt a döntést hoztam, hogy én ezt nem akarom, mert én már az előző pályámban azt kiéltem, hogy akkor ott vezető vagyok, meg emberekkel. Engem ez egyáltalán nem érdekel. Én sokkal jobban szeretnék, inkább maradok kicsiben, és sokkal jobban szeretnék kitalálni. Szóval engem az út érdekel, amiről beszéltünk is, és én is azt gondolom, hogy mindig az út a sokkal izgalmasabb, meg az érdekesebb. Tehát, hogy igazából én szeretnék minél több új dolgot kitalálni, értékteremtő projekteket, itt annyi minden a magyar gasztronómia hagyományaiban, annyi minden felfedezni való van. Szóval, hogy én szeretnék minél több értékteremtő, érdekes dolgot kitalálni és megvalósítani, és abban jól érezni magam.
Egyébként szerinted, vagy nem tudom, hogy van-e ilyen, de nem kéne a magyar gasztronómiát, a magyar főzési ételtörténetet, és tényleg gyakorlatilag a főzés, a magyar ételeknek, és ugye most nyilván arról a széles spektrumról beszélnék inkább, amit már említettél, ezt nem oktatják valahol?
Hát van vendéglátóipari főiskola van, tehát ott nyilván egyébként van ennek tananyaga, de hát azért szuper lenne, tehát hogy nyilván mondjuk akár már általános iskolában azért sok ország van, ahol például a háztartástan vagy a főzés az oktatás, szerintem szuper lenne.
Igen,
meg be lehetne vinni sok más egyéb.
Én sem azért, hogy politizáljak, de hogy ha van nemzeti dolog, akkor az egyik azok közül, ami tényleg elég erősen is itt jól tudná exponálni ezt, akkor ez a főzés, meg a kaja.
Igen.
Szerintem nem is csak feltétlenül az ilyen, bocsánat, mint mondtam, mi volt ez, nem itt eszembe?
Vendéglátóipar,
igen, hanem amúgy néprajz is ez.
Igen, persze, ez rengeteg, ne vicceltek a gasztronómia, engem is pont azért, hogy ez kultúra, néprajz, igen, társadalom, művészet, hát ennek annyira sok különböző vonatkozó ága van, igen, mindenki megtalálja magának azt a részét, ami érdekes benne, tehát hogy egyébként abszolút, hát külföldön, nagy nemzetközi egyetemeken vannak olyan szakok, mondjuk, hogy food historian, tehát történész, vagy mit tudom én, food culture szak, tehát hogy ennek nagyon sok minta van erre egyébként külföldön. Én nem tudok róla egyébként, hogy itthon rendes felsőoktatásban lenne, hogy ez a BGF, a vendéglátóipari főiskola, az egy rendes képzés egyébként, szakemberképzés, de hogy abszolút nagyon jó lenne szerintem, hogyha ezt más ágakba, vagy más egyetemeken is lehetne.
Jó lenne.
Szerintem is egyetértek, hát ha.
Egyébként hasonló van is, tehát például a páromnak a tesója, ő egy jár egy, azt hiszem, hogy borkultúra, ez az óra neve talán, vagy a kurzus neve, de a tanulmánya nem kötődik ehhez egyáltalán. Igen. De hogy miért ne lehetne egy tényleg ilyen, és ez egyetem, szerintem ez tök fontos lenne, hogy a nem is a politikai nemzeti identitás, igen, hanem a népi, meg a kulturális, a genetikai sokszínűségünket, ezt megőriz, szerintem egy tök jó eszköz. És ráadásul persze, olyan, amivel az embernek az életminősége és a boldogság érzete, meg a kreativitásának a kiélése is párhuzamosan növekedhetne. Nem látom be, hogy ennek mi lenne a hátulütője.
Hát ennek... Egy gyönyörű felkonf után most egy gyönyörű lekonfot is kaptam.
Igen, abszolút. Ezért vagyok, légy olyan kedves, tényleg, hogy mit kívánjunk neked végezetül? Egy jó mágia rakáson kívül.
Jó mágia, azt mondod, hogy egy jó zúzapör.
Igen, azon kívül.
Egészséget.
Akkor nagyon sok és jó egészséget kívánunk, sokáig tartani.
Annyira fantasztikusul éreztem
magam. Nagyon jó
annyira
éreztem én is.
Olyan aranyos vagy, és annyira pozitív ez az egész. Köszönöm. Nagyon köszönöm ezt az
Egy dolgot még szeretnék elmondani. Mégpedig az azt, hogy van nekünk egy ismerősünk az öcsémmel, kint élt Londonban, és azt mondta, hogy... A külföldiek azt mondják, hogy nincsen még egy olyan nép a magyaron kívül, amelyik evés közben is a kajáról beszél. Mi sajnos nem ettünk semmit, de szerintem elég sok mindent
Szuper.
Majd legközelebb eszünk is, jó?
Oké, okay, köszönöm szépen a meghívást.
Nagyon szépen,
magam.
Köszönjük.
Köszönjük, köszönjük. Köszönjük szépen.
Szia, Zsófi.
Jó étvágyat nektek.
Szervusztok. Állandó hangtechnikai partnerünk a Microsound Kft.
A műsor a Beaton Network tagja.